Joe Bonamass a kongresszusi központban, aztán úgy alakult, hogy én nem leszek ott, de attól még nem vagyok annyira irigy, hogy megfosztam önöket a zenéjétől. Ma a 2013. október 1-e, kedd van, pontos idő 9 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora, utóbbi én volnék, én vagyok Fiala János. Önök a 99.5 valamennyi frekvenciáján a rádió kút hallják. A reggeli műsor 12 éven aluljaknak nem ajánlott, és permanensen termék megjelenítéseket tartalmaz. Hol azért, mert eladó sorban van a rádió, minden eladó, hol azért, mert a szél feldönthet bármikor az antennát, most éppen fúj a szél, vagy tegnap fújt. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás, utolsó adás. 7:30 után felhívom az Együtt PM, nem tudom micsoda, 14 társelnökét, Szigetvári Viktort. Előtte szerintem abban a 20 percben nagyjából, ami még 7:30-ig van, 52.113 dolgot kell megbeszélni, de lehet, hogy 114-et. 353-94-51 az elérhetőségem. Nem fogom bevárni önöket, úgyhogy kezdek. Először is engedjék meg, hogy tisztelettel megkövessem önöket így előre, és azt mondjam, hogy álságosságban egy 10-es skálán felülről verik a 8-ast. Ami az Iványi Gábor féle történetet illeti, abban zömében csak is kizárólag olyan e-maileket kaptam, amelyek megróttak a tegnapi megnyilatkozásom kapcsán, miközben az illetőkről kiderült, hogy egyikük se írta alá. Vagy a zömük nem írta alá azt a belépési nyilatkozatot, amelyet én se írtam alá, csak éppen nem fűztem hozzá olyan kommentárt, mint amilyen kommentárt fűztek. Az e-mail írói. E-mail címem dörö.fialajanos@gmail.com. amikor éppen nem írok otthon, és nem emberekkel találkozom, akkor jár a fejem fel alá, de nem azért, mert másnap Kejfej Jancsi van, nagy valószínűséggel, ha nem lenne Kejfej Jancsi, illetőleg amikor nem volt Kejfej Jancsi, akkor is járt a fejem fel alá. És tegnap azt sikerült kisütnöm, hogy igazán volt, vagy van-e ebben, vagy sem, nem tudom, hogy sok szempontból visszatért a Kádár éra, de nem azért, mert diktatúra van. Nincs diktatúra. Sokkal inkább rólunk szól a történet, hogyha azt mondjuk, hogy diktatúra van, mert hogyha az Orbán kormányt, figyelik, kormány, nem rezsim. Lehet, hogy nyelvtanilag helyes a rezsim, de van neki egy olyan disszonáns bukéja, amit én nem alkalmazok ezentúl. Nincs Orbán rezsim, Orbán kormány van. Tehát aki az Orbán kormányt magára nézve diktatúrának érzi, arról azt tudom mondani, hogy magába kell néznie. Sokkal inkább róla szól, ha diktatúrát kiállt, mint ami kint van. Vannak velem azonos korú hallgatóim, nálam fiatalabbak és idősebbek, akiknek van élményük a szocializmusban való élésről, és annyiban vonnék párhuzamot a szocializmus és a mostani időszak között, nem mintha ezeket a párhuzamokat korábban nem vontam volna meg, miközben a leghatározottabban tiltakoztam az 50-es évekkel való egybevetéssel. 80-as évekről van szó, és ott se a diktatúra értelmében. Szóval annyiban érzek azonosságot, hogy ott is volt egy ilyen passzív rezisztencia a fennálló hatalommal kapcsolatban. És most nem az alámerülök és kibekkelek értelmében, hanem napközben a munkahelyemen megbeszéltem, kiegyeztem, munka után pedig a kocsmában beszóltam. Ez a munkahelyen kiegyezem, kocsmában beszóltam, dualitás talán sohasem szűnt meg, de számomra sohasem, tehát az elmúlt 20 évben sohasem jelentkezett olyan élesen, mint most. De nem azért, mert én egyébként hozzájuk tartoztam, mert én egy ilyen vegyes befőt vagyok. Napközben is kiegyeztem, napközben is kiszóltam, munka után is kiegyeztem, munka után is beszóltam. Szóval nem csináltam magamból hőst, kérették a lábamat tért magasságban nem elvágni, aztán ledönteni. Az Iványi Gábor féle történet egy egészen ócska történet. Nem Iványi Gábor és az ő egyháza. Nem Iványi Gábor az ő egyháza. És ennek az egyháznak a tevékenysége ócska, hanem az, ahogy viszonyulunk hozzá. Lehet a hatalomra kenni egyébként az egészet, hogy a hatalomtól lettünk ilyenek, de ez a könnyebb megoldás. Végül is, ha valamire ráfogjuk, akkor önmagunkat felmentjük. Gyakorlatilag az e-mailek szerzőjének 75%-a azt kérdezte tőlem, hogy mondja Fiala úr, ön a hétköznapjaiban nem köte olyan kompromisszumot, amilyen kompromisszumot egyébként most, vagy amilyen kompromisszumtól most megfosztja Iványi Gábor egyházát. És miközben be kell vallanom, hogy nyilvánvaló, hogy én sem vagyok szent, és én is naponta kötök olyan kompromisszumokat, amelyekre nem vagyok büszke. Ugyanakkor ennek a kompromisszum gyártásnak az ipari méretűvé alkalmazását, és annak azt a fajta legalizálását, amit a levélírói vagy e-mailek szerzői elvárnak tőlem, azt a leghatározottabban visszautasítom. Az a cinkos összekacsintás, hogy Fiala úr, nem. Abból én nem kérek. És ha önök kérnek, akkor felhívom arra a figyelmüket, hogy rosszul cselekednek. Magyarország e tekintetben szörnyű hely és morális válságban van. Azt lehet, hogy a politika váltotta ki, de azt csak és kizárólag magunknak köszönhetjük. És lehet, hogy ez közhely, de ha a politika kiváltotta, akkor nekünk azt nem kell feltétlenül apró pénzre váltani, azzal nem kell a hétköznapokban kereskedni, mindent el lehet követni annak érdekében, hogy azt a politika kiváltsa, de hogy az ember a rőzsét se tudja egyből begyújtani, vagy legalábbis biztos, hogy nem tudom, valami égő izével, addig a politika is felsülhet ezzel a kísérletével, miközben az elmúlt 20 év sohasem mutatta, vagy nagyon ritkán, hogy felsül, az elmúlt 3 év pedig e tekintetben csúcsra járatta magát. Hogy ez azért van, mert hogy az embereknek alacsony a szabadságfaktora, hogy nincs autonómiája vagy szuverenitása, én most ebben nem vesznék el. Az én szempontból, az én megítélésem szempontjából ez teljesen közömbös. Azzal az betelefonálóval tudok azonosulni, aki azt mondta, hogy nem írja alá ezt a nyilatkozatot, ugyanakkor, hogyha az ellenzék győzne, lehetne Iványi Gábor köztársasági elnök. Miközben tudjuk, hogy az ellenzék nagyon kis valószínűséggel fog nyerni, de ha nyerne, se lenne Iványi Gáborból köztársasági elnök. Több szempontból se. Ma 2013. október 1-je, kedd van 3 perccel múlott 4-8, ez a Kejfej Jancsi, elérhetőségem 353-94-51. A következő percekben is igyekszem elválasztani a fontos a fontos talantól, és elmondani mindazt, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Jó reggelt! Ez egy Tom Waits feldolgozás koncertet. Talán tavaly előtt rögzítették Bécsben. És ha nem is irigylem, de őszintén remélem, hogy akik ma ellátogatnak a kongresszusi központban, hasonló élményben lesz részük, mint akik Bécsben voltak. 353-94-51, aki előbb telefonált, akar telefonálni, vagy folytathatom. Immáron 4 perccel múlott 4-8. Na jó, hát akkor folytatom az én, a te, az ő, a mi, a ti és az ők ostorozást. Ma reggel Fodor Gábor a Kossuth Rádióban Nemiszert magasságig elvörösödött és meghajolt Pokorni Zoltán nagysága előtt, amit a kongresszuson mondott, a szingli hordák, a homoszexuálisok és a nem tudom micsodák kapcsán. Fodor Gábor fogalmam nincs, hogy milyen csónakban ül, hogy őt ezen a világbajnokságon önálló egységként elismerik, miközben se klubja, se országa, képviselni se képvisel senkit se, ő magán kívül. Szia Gábor! Aki Pokorni Zoltánnak etül a beszédétől hasra esik, amit elmondott a szombati kongresszuson, az a normalitás előtt esik hasra, ami tökéletesen arról szól, hogy milyen abnormitás van ebben az országban. Több Korintit kell olvasni, akinek a hőse ugye elment a cirkuszba, látott dzsiggelő heringet, meg annyi frászkúnyot, de ő igazán attól volt oda, hogy valaki a kiáratnál az orrán keresztül vette a levegőt. Gábor e tekintetben már szíves elnézést, de elment a józan eszed. Illetőleg viszonyultál a viszonyokhoz, és nem kéne. Amikor Pokorni Zoltán ezzel a felszólalásával kitűnik a semmiből, a sokkal inkább szól a semmiről, mint róla, beleértve, hogy erre nem szokták felhívni az úri közönség figyelmét. Az úri közönség akkor is kikapcsolja a művészetek palotájában a telefont, arra Petrányi Judit nem hívja fel a figyelmét. Jó reggelt!
Jó reggelt! Hát ő igazából sajnos azért hívták be, hogy elmondja, hogy Bajnai.
Nem, őt nem azért hívták be. Fodor Gábort intézményként kezelik, ő az SZDSZ.
Hát az SZDSZ.
Nem. Kevés az időm, ne haragudjon, dűrességeket ma nem hallgatok végig. Ez a tevékenység a médiáról szól, Fodor Gábor örülhet neki, egy olyan entitásnak ismerik el, amilyen entitás egyébként közben a tévedés minimális kockázatával nincs. ellenzéki összefogás a hétvégén elbukott. Hogy szárba tud-e szökkenni, az az elkövetkezendő hetek, hónapok függvénye, végül is a természet is csodákra képes, az ember is a természet része, miért ne lehetne egy komoly ellenzék. Mindaz azonban, amit az ellenzékről gondolok, Szombaton megbukott. És nem azért bukott meg, mert ledöntötték azt a szobrot. Nem azért bukott meg, mert azt a fejet elvitték a terrorházához. És nem azért bukott meg, mert Dopman elénekelte a himnusz átiratát. Az ellenzék akkor bukott meg, amikor ezekhez az eseményekhez úgy viszonyult, beleértve egymáshoz, ahogy viszonyult. Én a barátommal és a szövetségesemmel elolvasom Dumas három testőrét, mindenki egyért, egy mindenkiért. Vagy így, vagy sehogy. Itt egy egyért, kettő kettőért, de az sincs, hogy egy mindenkiért. Hát még az, hogy mindenki egyért. Bajnai megbukott. Mesterházi Attila megbukott. Karácsony Gergő megbukott. Fodor Gábor nem tudott megbukni, mert föl se állt. A legkevésbé Kúnya Péter bukott meg, aki tegnap Ubersovszki Péter előtt arról beszélt, hogyha ma lenne ez a D-Day, ma is ugyanezt tennék, és vegye már részre Ubersovszki Péter, hogy ez csak egy reakció arra, ami az országban történik, hiszen ahogy megalázták a bajai önkormányzati választásokon azt a hölgyet, aki az Isten, a teremtő, a természet nagy keblekkel áldott meg, és színésznőként úgy fotozták le, hogy lefotozták, és közben olyan mellékdumákat raktak mellé az interneten, mint amilyen mellékdumákat raktak mellé az interneten, az a közösség a kocsmában nehogy már fölhördüljön Orbán Viktor szobrának ledöntése kapcsán. Nem állt módomban Kúnya Péterrel vitatkozni, nem az én szájam ízlése, és mindaz, ami ezzel kapcsolatos Kúnya Péternek nem a D-Day mostani eseményével, hanem jóval korábban megmondtam. A felelősség Bajnai Gordonon, a felelősség Juhász Péteren és Szigetvári Viktoron van, Karácsony Gergőn, akik szövetségbe tömörültek a szolidaritással, és ez a szövetség beleértve ezt a szolidaritást most megbukott. Nem arról van szó, drága barátaim, hogy Tóbiás József azt mondta, hogy egyeztetni kellett volna, Mesterházi Attila pedig azt mondta, hogy nem. Mi a barátunkért és a szövetségesünkért a háta mögött titokban 1000 kilométerre időzónák különbségével is kiállunk. Egyeztetés nélkül. Ha már az egyeztetés és annak hiánya jön elő, akkor ez a szövetség szahart se ér. Ami nem azt jelenti, hogy Orbán Viktor rendszere jó. Ami nem azt jelenti, hogy ez a monolitikus építmény, ami hol a Szentkirály utcában, hol a Lendvai utcában áll és van, attól, mert jól működik, attól még követendő. De amit az ellenzék az elmúlt 48 órában produkált, az emberileg megvetendő, visszautasítandó, nem kérem, és halvány lila gőzöm nincs, hogy 10 perc múlva a Szigetvári Viktorral való beszélgetésből hogy fogunk kijönni, ha egyáltalán be tudunk menni. Van 5 percük, elmondhatják mindazt, amit gondolnak az elmúlt 20 perc leleményéről, amit összehordtam, vagy hallgathatunk közösen.
Midén eljé majd az a fényteli nap, midén népünk nagy hirtelen szint vall. Vajon mely jegyben megyünk urna elé?
Hallgathatnak, mint nyuszi a fűben.
Szavazattal, vajon mely jegyben?
Én az árbóc kosárban attól még nem érzem magam rosszabbul, és többé-kevésbé, de inkább többé tudom, hogy egy tízes skálán majdnem tízesre van igazam, amiben persze nem következik semmi. Mondja, Péter.
Jó, nekem az egy hiba, ehhez nem lehet itt hozzátenni. Ez egy látlelet, tökéletes. Köszönöm szépen.
Hozott anyagból dolgoztam. Én vagyok az a kosztesz, akinek nem kell elmennie Franciaországba, Angliába és Indonéziába alapanyagért. Közben még Michelin csillagom is van.
Vajon mely egyben?
Tessék.
Jó reggelt kívánok. Így legyen ötös találatom, hogy ezt fogja mondani Horváth Péter, és ő lesz az első, akire telefonál.
Most ehhez képest az, hogy ön mond, ön mit mond, annak szinte nincs is jelentősége, ugye?
Ja, persze.
Midén eljé majd az a fényteli nap, midén népünk nagy hirtelen szint vall. Vajon mely jegyben megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben, csak ezt kérdezem én, s fejem nem szülik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag szemre vételen.
353-94-51, én figyelek.
Éjszakról némi éjszaki fény, ne belenyúlhat a rusz medve mancsa. És a germánság ma már vénybeli tény, csak a telkevés házam akarja. No de mely egyben, csak ezt kérdezem én, amíg tombol az önazonosság, s közben...
Tessék.
Jó reggelt, Tagányi vagyok, és minden szavával egyetértek, nem tudok hozzátenni semmit sem, elvenni belőle, így van, ahogy mondta.
Midén eljé majd az a fényteli nap, midén népünk nagy hirtelen szint vall. Vajon
esetleg a telefonálna, hogy fogadott volna, hogy Tagány Ágnes lesz a második telefonáló.
Szavazattal, vajon mely jegyben, csak ezt kérdezem én, s fejem nem szülik.
353-94-51, ha van mire, figyelek.
Csak úgy távlatilag szemre vételezem. Éjszakról némi éjszaki fény, ne belenyúlhat a rusz medve mancsa. És a germánság ma már vénybeli tény, csak a telkevés házam akarja. No de mely egyben, csak ezt kérdezem én, amíg tombol az önazonosság, s közben távolról a jövő szelei, csak az alvadó vér szagot hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orva, jön merre van szélnek forrása. És a mér...
Teszem azt hozzá, hogy az október 23-án elinduló CÖF szinte szóra se érdemes ehhez képest.
Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontott te marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohom.
Köszönöm.
Jelentkezem, ahogy kérted, nem ez ügyben. Tehát, hogy a Tagányi Ágnes, vagy Tagányi, bocsánat, nem jól tudom a nevét a tisztelt hölgynek. De tényleg, hogy kellett volna az ellenzéknek reagálni erre a pókhez?
Elmondtam.
Jöhet éjszakról.
Arról nem tehetek, hogy ön nem érti a műsoromat. De nem a műsoromat nem érti, ön engem nem ért, civilbe se találkozzunk. Valamint amikor én az előbb felkértem, hogy telefonáljon ismét, azt nem gondoltam komolyan. Amikor ön angolosan távozik, akkor előtte azt bejelenti. Maga nem az én emberem, de nem baj, biztos valakinek az embere.
No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, kérdem, ha népünk majd hirtelen színfal.
Azt kérdezi ez a hangjában felnőtt ember, hogy hogy kellett volna viselkedni az ellenzéknek.
Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontottam már a magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontottam már a magyar szavazó. időn eljön majd az a fényteli nap, midőn népünk.
353-94-51 először.
Mely egyben megyünk úrna elé, borítékba szállt tíbolyainkkal.
353-94-51 másodszor. 353-94-51, senki többet? Harmadszor.
Laza gondolatok, jó zenék. Jó gondolatok, laza zenék.
Jó reggelt. Lehet? A vonalban Szigetvári Viktor. Minden öndicséret büdös, de nagyon jól döntöttem, amikor nem akartam mindjárt learatni a kecskeméti törvényszék döntése jelentőségéből fakadó novumokat, és nem tettük át a beszélgetést hétfőre, mert annyi minden dolog történt hétfőn, amit nem lett volna jó kihagyni a beszélgetésből. Először is azt szeretném veled tisztázni terminológiailag, hogy ami vita folyik a médiában, az mennyire alapos és mennyire alaptalan, mondhatni alapostalan. Választási csalás történt, vagy kampánycsendsértés volt, és ha kampánycsendsértés volt, az azonos-e a választási csalással, ahogy az ellenzék azt népszerű módon fogalmazza, miközben ezt a kormánypárt úgy, ahogy van, Mandinerből visszadobja?
Azt hiszem, hogy választási csalás, mint tényállás a magyar jogszabályokban nem létezik. Tehát létezik fegyveres lopás, létezik, nem tudom én, előre megfontolt emberölés és sikkasztás. Választási csalás, mint tényállás nem létezik. Innentől kezdve tisztán szigorúan fogalmazva, jogi értelemben Magyarországon választási csalást nem lehet elkövetni. Ami a következő mondat, az az, hogy Magyarországon a választási törvény, vagy a választási eljárási törvény alapelvi sérelmét lehet elkövetni, és most ne csapd rám, kérlek, a telefont. A választási eljárási törvény, vagy az egész joganyag megállapít olyan alapelveket, amelyeket szényeszemre nem tudnék mindet felsorolni, de a titkosság, a befolyás nélküli szavazat, választási részvétel, és néhány ilyen pont, amelyeket, hogyha megsért a bárki, akkor rendszerint alapelvi sérelmet állapít meg vagy a választási bizottság, vagy később a bíróság, és attól függően, hogy ez az alapelvi sérelem a konkrét választás eredményére milyen befolyást gyakorolt, élhet szankciókkal. Rengetegszer fordult elő a választások történetében a rendszerváltás óta, amióta többé-kevésbé ugyanazt a választási eljárási joganyagot használjuk, hogy megállapították a kampánycsend sértést. Mondok egy példát, néhány házba beszórtak egy szórólapot a választás napján, amikor kampánycsend van. Kimondta a bíróság, vagy hát kimondta a választási bizottság, hogy hát ez törvényellenes, de azt a következtetést vonta le, hogy a szórólapok kiszórása, vagy mondjuk népszerű példa volt itt az utóbbi években, hogy választásnapi telefonhívások, azok nem befolyásolták, vagy nem kimutatható mértékben befolyásolták a választás konkrét.
Nagyon sok dologról kell majd beszélnünk, úgyhogy egy kicsit rövidebbre kell fogni, beleértve, vagy sosem egyáltalán akarom rácsapni a telefont, és nagyon mértéktartó leszek. Most valójában arról beszélsz, hogy létezik két eset, vagy több eset, de alapvetően kettőt különböztessünk most meg, hogy van kampánycsendsértés, kimondják, és nincs szankció, vagy kimondják, hogy kampánycsendsértés olyan súlyú, ami miatt meg kell ismételni a választást.
Gyakorlatilag erről van szó, de jogi értelemben...
De most egy pillanatra állj meg, Viktor. Én tényleg nem szeretnék tőletek kérni egy fillért sem. Mármint kommunikációs tanácsadásért. De tegnap és tegnap előtt. Ennek a distinkciónak a megjelenítése sehol nem történt. Tehát senki nem mondta el azt, amit te, ami lehetséges, hogy valaki elmondta, de kivágta. De én tisztelet a kivételnek, lehetséges, hogy volt olyan fórum, ahol elhangzott, én ilyennel nem találkoztam. Tehát az, hogy igenis azt lehet mondani fideszes barátainak, hogy ez nem egy normális kampánycsendsértés, normális idézőjelben, hanem egy abnormális, az bizonyítja a kecskeméti törvényszék végzése, és ezzel mentek szembe a választási bizottságok két alkalommal is.
Annyit hadd mondjak röviden erre, hogy azért tartom nagyon fontosnak a kecskeméti ítéletet, mert nem azt állapította meg, hogy a 41. paragrafus szerint önmagában kampánycsendsértés valósult meg azzal, mert a 41. paragrafusban nevesítve van a választók szervezet utaztatása, ami, hogyha megtörténik, akkor az törvényellenes, hogyha bizonyítást nyer, hanem azt is kimondta, hogy az, ami ott megvalósult, az a választók szabad akaratának a...
Pontosan idézem, a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen jutatott szolgáltatás, szavazásra történő szervezet szállítás, étel-itel adása. Emellett az indoklás szerint egy fontos alapelv az önkéntesség elve is sérült.
De erről van szó, hogy ezt akarom mondani, hogy azért lehet mondani nyugodt lélekkel, hogy választási csalás történt, mert a bíróság is kimondta, hogy alapelvét sértették meg a Magyarországon érvényes választási jognak, alapelvét abban, hogy az önkéntes szavazati gyakorlást megsértették, mint elvet, hiszen egyébként az eljárásban bizonyítást nyert, ezt vizsgálta az eljárásban az eljáró bíró, ez nem peres eljárás, de vizsgálta, hogy azok az emberek, akikről mi bizonyítékokat csatoltunk be, azok nyilvánvalóan evidensen köthetők a Bács-Kiskun megyei Fidesz szervezethez.
Mikor lesz a megismételt választás?
30 napjuk van erre, hogy kírja a választást a helyi választási bizottság, néhány napon belül kell dönteni, reálisan október közepén már meg lehet ezt rendezni.
Még mielőtt a jövőbe ugranánk, ugorjunk még nagyobbat. Mi az, ami megváltozik 2014-ben, és mi az, amire már nem hivatkozhat a bíróság hasonló esetben? Magyarul milyen eszközöket, vagy nem magyarul, hanem ebből adódóan milyen eszközöket vehet igénybe ellenzék és kormánypárt, amilyen eszközöket most csak jogszabály ellenesen vehet igénybe?
2014-ben már olyan választást rendeznek Magyarországon, amelyre az új választási eljárási törvény lesz érvényes, amely nem ismeri a kampánycsend fogalmát. Erről lehet vitatkozni, hogy helyesen vagy helytelenül, de nem ismeri. És ebből fakadóan kikerült a jogszabályból a kampánycsend sértés.
De akkor kimaradt ebben párhuzamosan az is, hogy ami a szavazásra történő szervezet szállítás, étel-itel adása, az tehát átkerült az illegálisból a legálisba?
Nagyon fontos dolog, hogy nem. Nem ez történt. A választási, tehát hogy mondjam, az alapelvek nem változtak. Továbbra is elvárja a jogot.
Magyarul az, amit ti vagy bárki más levideózott, az épp úgy egy ilyen végzést eredményezhet 2014 májusában, áprilisában, attól függően, hogy mikor lesz a választás, mint ahogy most.
Gyakorlatilag igen.
Tehát a kampánycsendsértés és mindaz, amiről most beszélgettünk, részint egymást lefedő, de alapvetően egymást nem lefedő halmazok.
Igen, annyit azért hadd mondjak el, hogy a választási eljárásoknak a bírósági vizsgálata azért az egy nagyon fura állatfaj, mert ezek nem peres eljárások, amelyekben azért a kulcs ítéleteket, kulcs döntéseket korábban a legfelsőbb bíróság, az új választási eljárási törvény szerint pedig gyakorlatilag szinte minden esetben a kúria fogja meghozni. Mindezt csak azért mondom, hogy nem teljesen...
A kúria a törvényszékhez képes, vagy most miről beszélünk?
Igen, mert hogy... Igen. Azért, mert hogyha a...
Magyarul létezik, hogy a kúria 2014-ben ugyanerre a videóra mást mondana?
Ezt én nem állítom, én azt állítom, hogy...
Azt állítod, hogy ezzel nem feltétlenül történt precedens.
Igen, miközben egyébként nyilvánvalóan a elmúlt években minden hiba ellenére az ilyen típusú ítéleteket a...
Ezt én tökéletesen értem, de most te arról beszéltél, hogy megváltozik az illetékesség, és hasonló esetben nem törvényszék, hanem a kúria fog eljárni.
Én csak annyit akartam mondani, hogy lesz lehetősége a kúriának áttekinteni ezt a helyzetet. Az egészen...
A törvényszék is eljár, és aztán a kúria, tehát négy fokozat lesz. Két bizottság, törvényszék és kúria, az nem egy kicsi sok?
Nem.
Akkor mi a sorrend?
Sok lenne, de nem. Az lett, hogy mivel eltörölték az új választási rendszerben a megyei listákat,
igen?
Ezért nem a területi választási bizottság lesz a másodfok, mint ahogy itt a Kecskeméti, a Bács-Kiskun megyei választási bizottság volt a másodfok, ami politikai döntést hozott, hanem ha egy választókerületben bármi probléma van, mondjuk ez baja szinten történt volna 14 tavaszán, akkor a másodfok az az Országos Választási Bizottság lett volna ilyen ügyek, és a harmadfok érde az első bíró fórumat, pedig a kúriának az illetékes kijelölt tanácsa, és én csak annyit mondtam, hogy erre a kérdésre a kúriának majd rá kell tekinteni.
Tökéletesen értem.
Azért fontos ez a helyzet, ami előállt, mert a bíró egészen egyértelműen elmondta, hogy ez nem pusztán kampánycsendsértési tényállás volt, és ezért hazudik mindenki, aki azt mondja, hogy hát akkor innentől kezdve végül.
Igen, csak hozzá kell tennem, hogy ez ügyben az újságírók felelőtlensége, beleértve a 444 hú hihetetlen kitartó, ám mégsem eléggé tájékozott munkatársai sokat ártanak.
Hát itt most nem akarnék...
Tűnik kibúvót hagynak a politikusoknak, akik örülnek annak, hogy a riporter nem kérdez pontosan. Rogán Antalnak ki van a négy kereke szemben a 444 hú munkatársával? Neki biztos, hogy egy kerékkel több volt tegnap.
Az lehet, de én még pont éppen ebben az ügyben a 444-et látom a legkonzekvensebb sajtóterménynek ebben, de ezzel most attól nem fogunk összeállni.
Másról beszélünk. Konzekvens volt, de nem volt ugyanennyire felkészült. Ha legalább annyira lett volna felkészült, mint konzekvens, messzebb juthatott volna, független attól, hogy Rogán Antalt nagyon jól kioktatták a tekintetben, hogy a szemese rebbent, és e tekintetben már-már az a professzionális szint, ami nekem már túlságosan is professzionális. Nézzük a matematikát. A bajai 3 számú egyéni választókerület 32 számú szavazókörében vannak-e annyian, hogy az az egész választás eredményét érdemben befolyásolhatja? Elnézést, hány százalékos volt a rétvétel? 34 vagy 40?
Hát az egész időközi önkormányzati választáson azt hiszem 34%, abban a szavazókörben ennél magasabb talán 37%.
Oké, rendben van.
Ez volt a 2010-es őszi választási részvételnek. Azért mondta ki a bíróság, hogy érdemben befolyásolt ez eredményt, többé-kevésben 100-valahány szavazatot adtak le abban a választókerületben, közel 400 választójogú polgárból, és abban lett egy ilyen 90 vagy 80 valami 20-20.
Tehát matematikailag van arra esély, hogy érdemben megváltoztassa a korábbi eredményt.
Hát nem tudom, matematikára konkrétan is van lehetőség erre, hogyha ugyanolyan eloszlást...
Én ezt értem.
Ugyanaz eredmény jön ki, mint a többi választókat van, akkor még mindig nyerhet a Fidesz néhány szavazattal, de nagyon a határán van ez a dolog.
Azt kérdezem tőled, hogy miközben nem vagyok politikus, és tegnap Horn Gáborral megállapítottuk, még az is lehetséges, hogy célközönség se vagyok. Én egy árbuckosárban teljesítő matróz vagyok, akinek a szava annyit ér, amennyiről utólag kiderül, hogy más hallgatott rá, hogy a Mesterházi Attila és Bajnai Gordon által baja csalt a Fidesz és csalás nélkül esélye sem lett volna szöveget, azt valaki ellenőrzi-e, mert ha én ellenőrizném, abban olyan mondat biztos, hogy nem szerepelne, hogy mától a Fidesznek papírja is van arról, hogy csalt a Baján, és ma bebizonyosodott, az is csalás nélkül a rezsim alul maradt volna a kormányváltók szövetségével szemben. Követeljük, hogy Zsigó Róbert a rezsim bajai helytartója viselje a következményeket, mondjon le polgármesteri tisztségére és távozzon a közéletből, mert semmi se bizonyítja azt, hogy ennélkül a csalás nélkül a rezsim alul maradt volna. Beleértve, hogy Orbán kormányt írnék, és nem rezsimet, mert hangulatkertő, Zsigó Róbert nem a rezsim bajai helytartója, hanem Baja polgármestere. Úgy beszél ez a közlemény, ahogy egyébként Mesterházi Attila szokott beszélni, és én őrá is rá szoktam szólni, és Bajnai Gordon ennek a közleménynek az aláírásakor szombaton 17 órakor egy olyan közleményt írt alá, amilyen közlemény hangvételét tekintve ugyan enyhébb volt, mint a szombati demonstráció, de már nyílegyenesen mutat afelé.
Tehát én úgy látom, hogy ebben Bajnai Gordon két dolgot tud elkövetni, hogyha tágyszerűen fogalmaz és higgadtan, mert akkor puha pöcsnek mondják és dilettánsnak, ha pedig erősen fogalmaz, akkor meg az a probléma, hogy...
Nem, Viktor, te mindig megvédted az ő puha jellegét, azt te mondhatod, én nem, és én tudomásul vettem. Ha Bajnai Gordon az eseményektől függően puha vagy nem puha pé, az egy olyan dihotómiát eredményez, amire én örökké fel fogom hívni a figyelmet, független attól, hogy az összefüggésben van-e a 2014-es választásokkal vagy sem. E tekintetben, és te nagyon jól tudod, hogy minden szándékom megszűnt ezügyben, tehát nincs bennem hiúság, sértettség, semmi. Tehát amikor azt mondom, hogy te sokkal konzekvensebb vagy, mint a főnököd, akkor az nem egy dicséret, az a részemről egy tény megállapítás.
Jó, ez azt tudom mondani, hogy Ebben az ügyben Zsigó Robertnek és Kubatov Gábornak az emberei konkrét aktív terepmunkát végeztek az említett szavazók.
Értem, attól még nem helytartó. De nem helytartó, Viktor. Én tudom, hogy olyan szavakon lovagolok, amelynek a jelentősége ma rám lehet szólni, hogy hát Fiala úr ennél fontosabb dolgokat nem talál, és én azt mondom, hogy természetesen találok, lesz is már róla szó, beleértve azt, hogy a Fidesz legyőzendő, mert csaló. A Fidesz nem azért legyőzendő, mert csaló. Ez ugyanolyan tévedés, mint amit Vadai Ágnes követett el, amikor megszólt a parlamentben Illés Zoltán azt a bizonyos LMP-s képviselőnőt, és azt bírta mondani Vadai Ágnes, hogy emiatt kell leváltani az Orbán kormányt. A tévedés minimális kockázatával, ez komplett hülyeség. Ez arra jó, hogy megszólítson választót, de céltévesztett a személyemet illetően, és még egyszer, az én személyem abszolút nem tartozik a célközönség közé, én azt tökéletesen megértem, és semmit nem változtat azon a helyzeten, hogy amit Zsigó Róbert mondott, hogy állunk, hogy az újabb választáson is győzni fogunk, és be fog bizonyosodni, nem olvasom végig, az semmilyen vonatkozásban nem szalonképesebb annál, mint amit Bajnai Gordon és Mesterházi Attila együtt elkövetett. Menjünk egyel tovább, vagy lépjünk egyel.
Jó, Robert, az azzal a különbséggel, hogy nyilván értem a szavakra vonatkozó megjegyzést, de az igazság ebben Mesterházi Attila és Bajnai Gordon oldalán van.
Az igazság így van? De állítólag a stílus az ember. De most ez a stílus az ember, ez szombaton megbicsaklott, és mint mondtam, azt megelőzően, hogy mi ketten beszélgetni kezdtünk, nem a szobor döntés miatt, hanem alapvetően az ahhoz való viszonyulás miatt. Te nagyon jól tudod, hogy mennyit lovagoltam, nem csak veled, de ezen kívül még Juhász Péterrel és Bajnai Gordonnal, amikor találkoztam, akkor talán ampasszal meg lehet említve, Kúnya Péterrel, amikor pedig hosszan beszélgettem, akkor nem hiszen vele, ezért erről nem volt miről beszélgetni, bár ott is megemlítettem abban a bizonyos Móri Zsigmond körtéri kocsmai hosszas beszélgetésben. Ez a mostani történet arról szól, hogy ez az Együtt 2014 PM szövetség, ez nincs abban az állapotban, hogy megmutassa magát a nagy nyilvánosság előtt. Ha én egy szakács vagyok, akkor azt mondom, Viktor, ezt még főzni kell. Ez szombaton megbukott, de nem azért bukott meg, mert ott valamilyen tűzoltó elvitte a terrorházához, hanem az, hogy később a felek egymásról nyilatkoztak, homlok egyenest ellenkezően, védve és támadva egymást, olyan nüanszokban eltévedve, hogy kellett-e volna egyeztetni, vagy sem. Múltkor már volt egy óvatos mondat a tekintetben, hogy 2014-re ez nem fog összeérni, és te nem tiltakoztál. Ez 2013. szeptember végén félkész állapotban sincs az én szemem előtt.
Nyilván én, aki inkább a hálózat szervezését felelek, nem a rendezvényekért, én azt tudom neked
mondani. Ez nem erről szól, Viktor. Ez arról szól, hogy befogadtatok egy olyan csoportot, nevezetesen a Szolidaritást, amely egész egyszerűen kilóg belőle. A Szolidaritás befogadott egy olyan ember dopment, aki teljesen kilógott belőle, mert hogy a Millához tartozott. Juhász Péter hallgat, mint nyuszi a fűben, mert ő szerintem rájött arra, hogy ez a szövetség, ez egy olyan értelmetlen dolog, amilyen értelmetlen dolog Xerxész részéről megkorbácsolni a tengert. Ez maga a stíluszavar.
Azt tudom mondani, János, hogyha mondhatom, hogy a rendezvényen számosan dolog történt, ami az én ízlésem ellen való, azzal együtt, hogy én ebben az országban, amelyben, és ezt tudom, hogy túl retorikus lesz még neked is talán, rengeteg ember fél, abban egy önmagában egy szobordöntés szerintem belefér, ami utána történt, dopmenest és egyéb dolgok.
Szobordöntés se fér bele, és aki meghívja a dopment erre a rendezvényre, az tudja, hogy mi jár a dopmennel. A dopmennel semmi baj nem volt addig, amíg a Milla rendezvényen lépett fel az Erzsébet téren. Megint azt, vagy az Erzsébet hídon, megint azt tudom neked mondani, Viktor, ingyen megmondom neked azt, hogy mi való az arénába, és mi nem való az arénába. Egész egyszerűen nincs egy ember abban a közösségben, aki rájött volna arra, hogy amíg a Dopman felléphet az Erzsébet hídon, addig olyan kockázat, pedig ott is ott volt az Bajnai Gordon, és minden ragyogóan klappolt. Addig ezen a rendezvényen ki fogja verni a biztosítékot, beleértve, hogy a közönség döbbent arca elég humoros volt a tévéképernyőn keresztül.
Miért, hogy mondom, én Dopmen ügyében elmondtam a véleményet.
De ezt előre lehet tudni. Nem kell védekezned, Viktor, nem támadok.
Ne, én csak azt akarom mondani, hogy ebben az ügyben is van azért egy ilyen, van sapka, nincs sapka rajta.
Nincs ilyen benne. Tehát azt nézd meg, hogy nem támadlak téged. Ez egész egyszerűen, csak nem akarom a Ferit idézni, ellett.
Egy dolgot szeretnék mondani, nagyon világosan. Tehát, hogyha kilépünk ebből a Clark Ádám téri térből, és megnézzük egyébként, hogy az ország 100 választókerületében kik azok az emberek, akik nap-nap után, és ezt tudom, hogy ilyen heroikus, Szanyi Tiborista mondat, ebben sajnos ezt tudom mondani. Azok az emberek, akik azért dolgoznak, kiállva egyébként leköpetni magukat, kitelepülőpultoknál, osztogatva szórólapokat, horribile diktú baján dolgozva azért, vagy akár Békés Csabán, vagy Sziget-Szent Miklóson, azoknak az embereknek egy döntő része a szolidaritás mozgalomból érkezik.
Neked ebben igazad van, Viktor, csak egy dolgot tudok neked mondani, és rövid leszek. László György, aki a szórakoztató osztályt vezette a Magyar Rádióban, azt mondta, az teljesen lényegtel, hogy a riporter jól érzi-e magát a beszélgetésben. Az a fontos, hogy a hallgató mit gondol.
János, én most nem arra mondtam, amit a rendezőről mondtál, abban nem nagyon fogunk összeveszni. Én csak azt akarom mondani, hogy ezt értsük meg, hogy mi nem egy ilyen értelme összetárt.
Értem, Viktor, akkor viszont bármennyire is furcsa, zárt körű demonstrációkat kell tartani a Clark Ádám tére, majd az Andrássy úton, hogy annak más ne lehessen tanulja. Legyen ez egy csapatépítő tréning része.
Én csak azt akarom mondani, hogy több irányból jöttünk, de hasonló a célunk. Máshogyan szeretnénk politizálni, ebbe ugyanúgy belefér az, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan párt, amely forint fillérre kiszámolt szociálpolitikai elképzelésekkel jön ki, mert azt gondolja, hogy nem lehet a régi eszközökkel kezelni a szociális politikai problémákat, szociálpolitikai problémákat, és ezt bejelentjük, bevállaljuk, elmondjuk. És ugyanaz is beletartozik, hogy vannak emberek, akik egyébként, hogy mondjam, nem ugyanahoz a kultúrkörhöz.
Lehetséges, de ez a kultúrkörrel ezzel óvattal. Vigyázzunk, mert ezzel olyasmit mondunk, amit...
Hangsúlyozom, János, én nem a rendezvényről beszélek, mert annak számos olyan eleme van.
De nem a én sem a rendezvényről beszélek. Egész egyszerűen azt értsd meg, hogy ez egy olyan társasjáték, ahol egy olyan mezőre léptél, ahol a társasjáték szabályai szerint visszakerültél a startba. Hogy ennek következtében 2014-re hova fogsz elérni, nem tudom. Én elfogadom az összes magyarázatodat, mégis független attól, hogy hol tartottál, elől vagy hátul, visszakerültél ugyanoda, mint ahova indultál. Nálam. Én csak ezt tudom mondani. És egyébként nagyra értékelem, hogy a mi kettőnk kapcsolata az olyan, hogy mi erről hétről hétre, sőt, időnként telefonon is beszélgetünk. Mesterházy Attila úgy tér ki előlem, ahogy egyébként azt tér ki a másik elől, akit vagy jelentéktelennek talál, vagy úgy gondolja, hogy úgy téríti el az irányától, amit ő nem akar. Én ezt nagyon sokra tartom, csak azt tudom neked mondani, hogy visszakerültél a startra, és az összes szövegedet elfogadom, csak azt mondom neked, hogy amit eddig megcsináltál, az mind a szemétkosárba került. Beleértve, hogy a kettő nem egybevethető, tehát ha azt mondod nekem, hogy János igazságtalan vagy, arra azt mondom neked, Viktor, igazad van, igazságtalan vagyok. Ilyen az élet. Baszki. Pardon. Ez most ez a kiszólás, ez csak arról szólt, hogy tényleg, hogy mennyire baj ez, hogy ez így működik.
Jó, én egy dolgot tudok ebben mondani, tényleg, hogyha Bajnai Gordon kelleténél puhábban mond egyébként nagyon érvényes igazságokat, miközben mert pont azért, mert érzékeny elemzést próbál adni, akkor azt a hibát követi el, pedig azt mondja, hogy Orbán Viktornak el kell takarodni ebből.
De nem, Viktor, nem ugyanarról beszélünk. Arról beszélünk, hogy miután távoztam az eseményről, nem mondom azt, hogy nem voltam akkor ott, amikor hallgatok. Mert ha ezt mondom, akkor nem vállalok szövetséget és szolidaritást azokkal, akik ott maradtak.
Miért?
Hallgatok. Azt értsd meg, Viktor, hogy én tökéletesen értelek téged, hogy lehetséges, hogy mindazok, akiknek ez a rendezvény szólt, sokkal többen vannak annál, semmint, hogy lényeges az, hogy én egy értelmiségként, vagy kvázi értelmiségként, bár az előző kiszóláson nem volt szép, de az egy stílusbravúr akart lenni, majd nézd meg légy szíves a Vérrokonok című filmet a Luc Bessontól executive producer Martin Scorsese, abban van arról szó, hogy a Robert De Niro ezt sokszor mondja, ezt a bizonyos béki kiszólás, és a gyerek azt mondja, hogy ahány kiszólás annyi tartalommal bír, hogy apa ezt úgy tudja mondani, hogy abban egy egész mondat benne van. Valószínűleg ez hatott rám. Még egyszer elnézést, és elnézést az NMHH illetékeseitől, a 12 éven aluljaktól nem kérek, hiszen azok nem lehetnek itt. Csak azt akarom neked mondani, hogy én ezt is el tudom képzelni. De ha én kiállok melletted valamilyen ügyben, akkor ott egy de szócskával is tönkreteszem mindazt, amit előtte mondok. Bocsánat.
Jó, én nem mondtam, amit akarok. Én azt, hogy a rendezvény létrejött, azt is fontos dolognak tartom, el voltak.
De az utána levő nyilatkozatháborúról beszélek. Hogy aztán erre jön a cöf, ami egyébként nevetséges.
János, én szerintem a nyilatkozott háborúban semmi nem történt. Én azt tudom mondani, hogy a mi részünkről, amikor minket erről újságírók megkérdeztek, nem világosan elmondtuk, hogy baj, ne gond, arról nem tudott, és egyébként, amit ő ebben mondott...
Az de ilyen nincs. Tehát érted, az, hogy ő erről nem tudott, tudja róla. Beleértve, hogy a Dopmennel úgy beszélgetett, ott volt a Dopmen. A Dopmen e tekintetben egy ketyegő bomba. Ugyanúgy, mint én. Csak én másféleképpen vagyok ketyegő bomba, mint ő. Ezt tudja az ember.
Tehát attól még hadd beszélgessen vele, néha baj,
ne
gond.
Félreért, ez nem arról van, hogy beszélj, ne beszélgessen vele. Ne legyen vele egy rendezvényen színpadon. Vagy egyeztessenek az ügyben, hogy nem fogja előadni kicsi doppal a himnusznak azt a verzióját, amely verzió az Erzsébet hídon elment, ezen pedig nem. Pedig ugyanaz. De te ezt ugyanolyan jól tudod, mint én. Én csak azt tudtam volna neked mondani, hogy előtte megkérdezel, hogy Viktor, ennek nagy esélye van, és ezzel olyan értékeket kockáztatsz, amelyeket szerintem nem érdemes. Nem érdemes az értelmes Karácsony Gergőt megszólaltatni a parlament folyosóján, aki azt mondja, hogy ott volt, és meg kell érteni ezeknek az embereknek az elkeseredését, mert Karácsony Gergőnek ott helyben már teljesen felesleges volt felhívni a Kónya Pétert. Egyébként kíváncsi lennék, hogy hányan hívták fel Kónya Pétert, hogy Péter, ezt nem csináltad jól, de előtte kellett volna szólni arról, hogy ez ebbe az irányba megy, az rosszat fog tenni. Itt minden distinkció, elhatárolódás, és minden elhatárolódás ennek a szövetségnek az értékét teszi kockára.
Ezért nem is akarok ebben most tovább válaszolni erre, ha nem... Ha...
Figyelj, mindenki erről fog beszélni, ugye itt most, csak nem tudom jól mondani latinul, ezért rosszul nem mondom, hetekig fogjátok ezt a képetekbe, más módon a pofátokba kapni, teljesen igazságtalanul, de az itthoni logika szerint teljesen logikusan. Így működik ez.
Egy dolgot tudok mondani.
Sikerült a libát felcserélni a Dopmerre.
Igen, de egy hete még mindenki arról beszélt, hogy mi valójában Orbán Viktornak a fenekében lebújó kiegyezéspárt. Miért vagyunk, akik valójában az alkotmány és a kormányosztóság érdekében egyébként jogszerű és szerintem jogállami módon meg tudom megegyezni, nem Orbán Viktorral, nem Simicska Lajossal, ehhez képest pedig most meg arról van beszélt, akkor most kell...
Tudod mit, Viktor, én azt tudom neked mondani, hogy e tekintetben a kettő között minőségi különbség van. Ugye ez a történet nem jöhetett volna létre, és ezt a Horn Gábornak fel is említettem, ha te ezt a Republikon Intézetben Gyurcsány Ferenc kritikájaként nem mondtad volna, és arra azt tudom neked mondani, hogy te kristályokos voltál, kristálytiszta logikával, okosan egy olyasmit mondtál, amit egyébként nyílt közeg előtt nem szoktak mondani. Erre Gyurcsány Ferenc megsértődött, és elkezdett olyasmiket mondani, amire a galamusz ugrott, amire neked azt kellene mondani, hogy sajnálom, hogy téged ez ennyire bántanak, én egyetlen egy szempontból örülök, hogy ez a küzdelem azért megmutatja, hogy benned vannak olyan érzelmek, amelyeket én szeretek benned látni. De az semmi ahhoz képest, ami most a hétvégén történt, az a, az a Ferinek a hiúságán esett csorba, és hogy a hiúságán esett csorba az ilyen fontos a galamusznak, hát lelkük rajta.
Én most a galamusz vitába nem akarok belemenni, mert abban nem elmondtam én a véleményemet, és fontos...
Hát a Feri megüti a vasat, amíg meleg.
Jó, de hát ebben szerintem az igazság szerencsére a mi oldalunkon áll, mert most olvastam egy cikket pont ott a Galamuszon, amely gyakorlatilag azt mondja ki, hogy itt nincs Magyarországon jogállam abban az értelemben, hogy gyakorlatilag törvényellenes eszközökkel is bármit meg lehet csinálni ezzel az alaptörvénnyel szemben. Én pedig nem tudom annyira gyűlölni az Orbán kormány, miközben minden ízemben teszek azért, hogy megszabaduljak ettől, mert szerintem utána jobb ország tud teremtődni ebben az országban, hogy egyébként jogállam ellenes eszközök.
Ez annyira a szívemen, ami a számon, hogy tegnap pont erről beszélgettem Horn Gáborral, az Iványi féle evangéliumi egyház belépési nyilatkozata kapcsán. Én is azt gondolom, amit te is, hogy ez naponta olyan gondokat okoz, amin az ember alig tud túljutni, illetve okoz annyi gondot, hogy négyen túljut, de az ötödiknél megáll, mert elfárad, mert nem tudja a megoldást. Én csak kívánni tudom neked, hogy 2014 nyarán legyenek ilyen gondjaid reálisan.
Én is ezt dolgozom, mert hogy szerintem nincs más út. És ez ügyben még a hiba is van elkövetve egy rendezvény kapcsán, ami nem most mennyi sok, hogy milyen mértékű hiba, ezzel együttetem azt, hogy van egy egyértelmű kiállás, egyébként alapvetően szegény sorsú embereket reprezentáló, egyébként nyilvánvalóan olyan emberek részéről, akik a politikában nem érzik, nem érezték eddig, hogy a hanguk érvényesül, ezt fogjuk tovább is.
Ebben neked teljesen igazad van, de ha a Hír TV-be elmész, nem fogsz idáig eljutni fél óra alatt sem.
Hát én vagyok azok közé tartozó ember, aki a Hír TV-ben is rendszeresen járok.
Félreért, ez a kérdése következtében nem tudsz pozitívot mondani, mert ezt fogják ütni addig, amíg meleg.
Így van, és majd megválaszoljuk. Avval együtt még egyszer mondom, hogy számomra a szobor döntés rendben volt, én arról tudtam, minden másról nem tudtam, és van egy nagyon fontos dolog, amelyben nem az elhatárolódást kell, hogy értsed, hogy nekem mindenről nem kell tudnom egyébként, mert nem ezért a rész.
Neked ebben igazad van, de Obersoszki Péternek teljesen igaza volt, amikor Kónya Pétertől azt kérdezte, azt a bizonyos Sztálint imitáló szobor láttán, hogy Orbán Viktor Sztálin. Lett volna akkor egy vicces szobor, de ne egy Sztálinra emlékeztető szobor, akit a csizmájánál vágnak el. Orbán Viktor nem Sztálin. Nincs rendben a szobor döntése. Illetve rendben van, de oda ne menjen el Bajnai Gordon. Legyen ez a szolidaritás olyan születésnapja, mint amilyen ünnepséget tart a Fidesz a születésnapján, ugyanakkor az nem a kormánypártnak az ünnepsége, hanem valahogy elkülönülnek, és ott vannak olyanok, akik ott voltak 1988-ban, amikor létrejött a Fidesz. Ezt csak ajánlani tudom, mint a nyuszika, és ha legközelebb megkérdeztek, a NAV nem fogja tapasztalni, hogy pénzt kértem érte. Köszönöm szépen. Ha akarsz még bármit mondani, nem akarom megtartani az utolsó szót. Nincs bennem ilyen indulat.
Nem, ebben az ügyben nekem az a fontos tapasztalás, hogy tényleg most a kelletére sokkal többször, most a Gordon részére mondom ezt a dolgot. Tehát ott szerintem mondott egy becsületes demokrata beszédet arról egyébként, hogy mit kell csinálni ezzel a kormány.
Fejétől büdös a hal, ki kell dobni, viszik a fejet az Andrássy útra. Nem.
A fejet azt nem tudta, hogy vinni fogja.
Én ezt értem, de tudnia kellett volna.
De János azt nem tudta, mert az úgy történt, ami egy hiba volt a részéről. Tehát ez...
Akkor tartson végig a rendezvényel, és ne menjen el róla. Viktor, hülyén hat, hogy ezt én mondom neked, miközben a kampányhoz te értesz, és nem én.
De János, most egy konkrét hibát kötsz össze a Gordonnak a beszédével. Hát most mit tegyek ezzel?
Hát az a baj, hogy ha van két pont, azt emberek képesek összekötni, és azt se tudom mondani nekik, hogy nincs igazuk. Igazad van. Rossz az, aki rosszra gondol, ma erről szól a kampány, és az a kérdés, hogy így marad-e. Én pedig azt gondolom, hogy nem így marad, hanem ennél sokkal rosszabb lesz. Hogy milyen rossz, nem tudom. Annyira nincs jelentős fantázia. Én undorodom már ettől, ami most van. El nem tudom képzelni, hogy ez még hova tud fajulni, amikor ezt se tudtam volna elképzelni. Örülök, hogy ebből kimaradtál olyan mértékben, amilyen mértékben lehetett. Megtartanálak a jövő hétre, hogyha jössz.
Viszont hallás.
Ami pedig a Ferit illeti, abban tökéletesen igazad van.
Márhogy?
Márhogy az a részéről egy retorikai küzdelem a fennmaradásért. Valószínűleg hasonlóan fog eljárni pénteken a Kossuth téren, vagy a Szabadság téren, ahol fogadni fog.
Én értem mondtam a Feliről soha. Én csak azt mondtam, hogy szerintem abban a konkrét ügyben, hogy mi Orbánnal akarunk kiegyezni, nincs igazán.
Mert... Igen, de hát nyilvánvaló, hogy ezt azért mondta, amit te mondtál azon a Republikon konferencián. Tehát ott meg azt a két pontot lehet összekötni.
Bejöttem.
Erre indult be. Köszönöm szépen. De
viszont hallásra.
Szia.
Itt mindenki megkapja a magáit. A Rádió Q 99.5 közlekedési hírei.
Köszönöm figyelmüket, autópályaügyelet, Szekeres.
Szeretnék valamit kérdezni, lehet?
Parancsoljon.
Hogy tegnap láttam valamelyik híradóban a bálványosi lejáróval kapcsolatos földmunkákkal kapcsolatban, hogy nyilatkozott egy hölgy. Én nem tagadom, hogy engem nagyon komoly érzelmi szálak fűztek ahhoz a céghez, ahol ön most dolgozik, és az iránt akartam érdeklődni, hogy mintán kommunikációs vezetőként egy számomra teljesen ismeretlen hölgy fényképét mutatták, hogy ön tudja-e, vagy elmondhatja-e, hogy mi van Béni Gyöngyivel?
Nem tudok sajnos róla.
Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A Rádió Q 99.5 közlekedési híreit hallották.
Szeretném szíves figyelmükbe ajánlani ezt a Luc Besson filmet, Vérrokonok a címe, Robert De Niro, Michel Pfeiffer. Nagyon tetszett. Szombaton láttam a lányommal. Még egyszer elnézést, hogy idéztem. Halló.
Jó reggelt. Hallgatom a híreket, és minden csatorna mondja ezt a Dániel Péter féle dolgot, hogy kiadták az elfogadó parancsot. Dániel Péter 4 hónapja Izraelbe él, és a feleségével. Nem is értem, hogy mi ez a hír.
Nem tudom. A Dániel Péter féle történés az Illinger küszöbömet elnézést kérek, nem ért el. Szia, Péter!
Hadd mondjak a Luc Besson filmről valamit neked, ez is vérmessék a magyar állatmentőség, mert Família az eredeti cím, és fantasztikus, nagyon kevesen fogják érteni, de nyilván értenek sokan, akik már mikor ott állnak, hogy amikor beülnek a moziba és levetítik a nagy menőket, ugye hát ebben a Robert De Niro volt a közszereplő.
Meg egy Scorsese film, igen.
A maszkor történet, de hát ezt a mai fiatalok azóan se tudják, hogy miért.
Ebben ne legyél egészen biztos. Az elérhetőségem, figyelek, ha van mire. Ma küldök még egy SMS-t Csernyánszki Juditnak, hogy szívesen látom Mesterházi Attilát, és aztán az összes kiszólásomat abba hagyom, mert olyan benyomást keltek, mint hogyha bennem ezügyben feszültség lenne, holott egész egyszerűen arról van szó, hogy egy korábbi kapcsolat van éppen olyan oldott állapotban, ahol egy kicsit több lett benne a víz, mint amennyi volt korábban az anyag. Mármint ebben arra utalok, hogy ritkábban találkozunk, amit én megértek, kongresszus, meg egyebek. Hátrányba kerül ez a kapcsolat, amilyen hátrányba nem kéne, hogy kerüljön. Én nem vagyok MSZP-s, de a jelenlegi helyzet valószínűleg, hogyha bárki győz 2014-ben, akkor majd az mindig az ellenzéki oldalon tart. Egyed óra múlva Drunelli Péterrel fogok beszélgetni, ha a Szigetvári Viktorral vagy az előtte folytatott magánbeszélgetéssel kapcsolatban bármi mondandójuk van, azt most bő vagy kevésbé bőlére engedhetik. Elérhetőségem 353-94-51.
Azt gondolom, hogy nem kétséges, hogy nagyon kevés ilyen beszélgetés van a magyar médiában, és ezt köszönöm is neked, hogy van ilyen. De azért a végén egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy jó ez, mert ha elfogytak Szigetvári Viktor szavai, és nem azért nem tudott volna mit mondani, de olyanokat kellett volna, hogy mondjon, amit nem akar mondani.
Hát valamit nem lehet.
Igen, de hát ez, hogyha még ő sem, és itt sem, hol és kinek?
Hát erre egyébként van egy válasz, de az 2017-ben lesz majd aktuális. Egy talán kereszténydemokrata politikust, Varga a neve, talán, de lehet, hogy tévedek. Egy idősebb ember volt, és ő azt mondta, hogy őt Szabuelire és Szabueli csoportjaira emlékeztette az, ami volt a Clark Ádám téren, és csak azért nem mondom, hogy szerintem az komplett hülyeség volt, mert ha azt mondtam volna, hogy komplett hülyeség volt, azzal elvitatnám minden zsidó honfitársam érzékenységét, amikor ők reagálnak bizonyos eseményekre túl. A toleranciának nincs két kulacsossága.
Got 15 minutes.
minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, ennek megfelelően telefonáljanak. Jövő héten kedden, október 8-án, mához egy hétre találkozunk a City Centerben. Én előtte Navras és Tiborral találkozom, így kicsit késni fogok. Itt tehát nem is 7:30, hanem 8-kor kezdünk, és szerintem csak 8:45-re érkezek oda, vagy érkezem oda. Ez egy piknik alapú találkozó lesz.
Isten mentsen a maga szimpátiájától.
Annyira jó beszélgetés volt ez témáról.
Új számod van?
Hihetetlenül tolongani kéne a politikusoknak ezt hallgatni. Valamit kérdezkél, csak beleszól.
Azt kérdeztem, hogy új számod van?
Nem, de ha ezt nem azt írja ki, ami a számom, akkor ezt meg fogom nézni, csak egy másik készülék.
Neked egy 70-esed van, nem?
Annak kéne lennie.
Igen, ezen 30-as.
Jézus anyám, na mindegy. Nem akarok reklámozni, egy új szolgáltatás van, de...
Jó, rendben van.
Számom ér.
Köszönöm a szép szavakat. Hernádi Zsolt, hogy a közeljövőben úgy tervezze a programjait, hogy a bűncselekmény elévüléséig nem lát tengert, azért nem cserélnék vele. Navras és Tibor és Orbán Viktor biztos nem gondolták, hogy amikor a horvát csatlakozást elősegítették, akkor azzal ez is jött a csomagban.
Jó reggelt kívánok! Lehet, hogy tévedek, de én úgy gondolom, hogy Orbán rezsim van, mert minden kulcspozícióba a saját embereit ültette.
Ön nem érti a műsoromat, így aztán nincs is önnek erdőben miről beszélni, önnek Orbán rezsim van. Ha attól rezsim van, amit ön mondott, akkor rezsim van. akkor teljesen felesleges hallgatnia. Tessék.
De most komolyan, aki mert nem ért egyet, az mint hülye?
Nem. Itt egy szóhasználatról van szó, amely stílus az ember, és csak azt tudom önnek mondani, hogy vegye fel az előző hölgyel a kapcsolatot.
Jó, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen. Beleértve, hogy amikor az előző hölgynek azt mondtam, amit mondtam, az olyan távol állt a hülyeségtől szemben önnel, mert akinek inge is magára veszi, hát nézze, én nem veszem le magáról. Nincs az a testi kontaktus, amit én önnel szívesen vennék. A rezsim épp úgy, mint baj a helytartója, de hajrá! Szerintem létre kellene önöknek hozni a CÖF baloldali mintájú felvonulását. Ketten már vannak. Hát akkor még nem beszéltem Németh Szilárdnak az interpellációjáról a parlamentben, amire aztán Fónagy János válaszolt, amit aztán kiálltak Rogán Antalnát. Értik? Ez a kormánypárti interpelláció. Ez a tudjunk spontán módon örömkedni a dicséretekben. Már egyetlen egy módon tudunk kitörni ebből a bezártságból, meg kell vernünk Hollandiát. Igen.
Hello.
Jó reggelt.
Féle úr, hát annyira, de annyira, annyira, hát igazán én magát, annyira, de annyira.
S viszont kívánom. Azért a stand-up comedy-től még egy kicsit távol áll, de kísérletnek nem volt rossz.
Jó reggelt. A völgynek üzenném, aki rezsimet kiállt, hogyha rezsim van, de akkor szerintem egy ilyen bajai döntés az nem történt volna meg. A rezsim van, akkor...
Nem azért nem... nem figyelj, a rezsimnek nem az a velejárója, hogy mindenhol a kormánypárt emberei vannak, nem attól rezsim a rezsim, tudtommal, amely egyébként terminológiailag még akár stimmelhetne is.
Én nem értek egyet ebben.
Ez nem egyetértés kérdése, ez egy szóhasználat kérdése, amely szóhasználat mögött ott van egy élettapasztalata és egy viszonyulás a világhoz.
Igen.
Nekem nincs bajom a nénivel, de az én haladásomat gátolja, és ezért örülök, ha hallgat, és a hozzászólásával meg nem tudok mit kezdeni. Azt értse meg, ezzel az egész Clark Ádám téri eseménnyel se lenne gond, hogyha egyébként nem ebben az országban történne, mert azt lehetne mondani, hogy ez egy rossz dolog volt, felejtsük el. De nem, ezt berakják a sótartóba, porrát törik, és ezt fogják hinteni az orrunk alá 2083-ig. A néni ezt nem érti, és így fog meghalni. Sérelem hátán, sérelem. Amikor párnára ül, azt összetéveszti a sérelmeivel. Igen.
Jó reggelt kívánok! Ne tegyem már szegény kocisták hátára ekkora terhet, hát ezért fognak kikapni Hollandiában.
Csak ezért. Tegnap hajnalban levettem a lábamról a kötést. Tessék.
Üdvözlöm, annyira örülök neki, hogy a Fidesz kormányoz. Komolyan. Viszontlátásra, minden jót.
Örülök, hogy örül. Hogy erre miért pont most jött rá, azt nem tudom, de... Rövidesen jön Duronelli Péter, előtte bármit. Egy P betű. Tessék.
Üdvözlet. Én azt gondolom, hogy a rezsicsökkentés helyett lehet, hogy rezsincsökkentés kell.
Megszakadt. Van még egy stand-up comedy jelöltünk.
Egy program a programokról.
Jó reggelt, lehet. Hogy van a jövevény?
Minden rendben.
Nő, ahogy kell.
Gyönekszik, ahogy kell, és mindenféle.
Fodrásznál már járt-e?
Kell tudni, még nem kellett neki.
Mekkora a haja van?
Minimális. Minimális, és hátul ki van kopva, hogy ez ilyenkor szokott lenni.
Milyen színű?
Sötét. Sötét színű haja van.
Hogy tetszik neki a világ, amit lát belőle?
Inkább a testvéreit látja, és ez nagyon tetszik.
Testvéreivel elégedettek? Elégedett?
Igen.
Testvérei elégedettek-e az élettel? Mit mondanak a testvérek? Mit látnak az életből? A Duronelli családban.
Hát alapvetően ugye az otthon, óvoda, bölcsőde háromszöget látják. Nyáron látták a Balatont.
Tetszik?
Nem tetszett nekik. Úgyhogy...
Hogy van az apjuk?
Én is jól vagyok, egyébként. Köszönöm a kérdésedet. Nyilván kettős, mert az embernek van egy magánélete, ami tök jó, és akkor egyébként megnézi a világot, és akkor ezek kocsolnak bizonyos kérdései, de hát ez meghatározza.
De amikor a világot nézed, akkor nem olyan vagy, mint egy kórházigazgató, aki a világból mindig a bajos részét látja inkább, mert hogy hozzá alapvetően azok mennek, akiknek valami bajuk van?
Ez jó hasonlat. Nem feltétlenül, tehát hogy én inkább az zavar, amikor azt mondom, hogy hát lehetne jobb is, tehát ezt lehetne jobban is csinálni, és akkor nem csináljuk jól.
De azt már tisztáztuk, hogy egyrészt ebben soha se fogsz vállalni szerepet, másrészt azt is tisztáztuk, hogy a te munkádat ezt érinti, de emiatt neked nem kell lapos kúszásban közlekedned.
Igen, ez pontosan. Igen, ez
azt kérdezem tőled, amihez semmi közöm nincs, és ha nem akarsz róla, akkor ne beszél, de mondjuk az elmúlt idők pénzügyi helyzete egyébként a te munkalakó környezeteden változtatott-e, kellett-e bárkit elbocsájtani, lett-e létszámbővítés, vagy az egy kis sziget, amelyik köszöni szépen jól van?
Ez egy kis sziget, amelyik körülményekhez képest jól van, és újabb változások egyelőre nem történtek ahhoz képest, ami...
Akkor ugorjunk egy bátrat, maradjunk a munkaerőpiacon, és azt kérdezem tőled, hogy ezzel a bizonyos közmunkával, amely Magyarországon annak függvényében, hogy kihasználja glória vagy bullshit, valójában az a statisztikai eredmény, amit a foglalkoztatás terén a kormánynak sikerült produkálnia, előállítania, arról te közgazdászként mit gondolsz?
Hogy foglalkoztatás terén nem sikerült semmit előállítani, mert egy kormány az alapvetően nem foglalkoztató, nem az a fő szerepe. Ugye kormány, mint a gazdaságpolitikának a kitalálója és bizonyos szempontból végrehajtója, ugye neki azt kell biztosítania, hogy a privát szektorban jöjjenek létre munkahelyek. A közmunkaprogram az nem egy munkahelyteremtő program. Önmagában egyébként azzal nekem nincsen problémám, hogy bizonyos fajta állami juttatásokat valaki csak akkor kap meg, hogyha a közösségre valamit tesz, tehát hogy igenis még az árok kitakarításának is van értelme, de ez nem munkahely, tehát ez nem munkahelyteremtés, ez lehet az, hogy ha valakinek nincs munkája, és valamilyen szempontból segélyre szorul, akkor azért mégis hát legalább valamit csináljon.
A külföldről bejövő tőke éves bontásban lehet-e látni azt, ahogy jön-megy? Hát valószínűleg lehet látni. A kérdés az, hogy ez mit mutat a grafikonom?
Hát itt a legfontosabb tőkeáramlás egyébként per pillanat az, hogy hogy a pénzintézeti szektor építi le a hitelállományát. Ugye egyrészt a hitelezési képessége, másrészt a hitelezési hajlandósága, harmadrészt a privát szektor hitelezési.
Akkor ehhez képest mit kezdjünk a portfóliónak azzal a cikkével, amely azt mondja, hogy így még soha nem pörögte fel a magyar bankok egy átlagos hónap csaknem négyszeredésére rugoló, mint egy 550 milliárdnyi forint hitelre szerződtek augusztusban a vállalatok, ami abszolút rekordnak számít.
Ugye ez a növekedési hitelprogramból jön ki, ugye ez egy rendkívül alacsony költségű program már a hitelfelvevők.
Igen.
Tehát itt, hát amennyire én nem a saját bankomból, hanem máshonnan, amilyen információkat, vagy ilyen impressziókat érzékelek, ezek nagyon sokszor ilyen, tehát nagyon kevés az elhalasztott beruházás, hanem sokkal inkább a vállalati tőke szerkezetet optimalizálják a KKV-k ebből, kiváltja a tulajdonosnak a saját forrását, megveszi a tulajdonos ingatlanát a cége, és akkor ő ezzel több cash-hez magánemberként még készpénzhez jut. Tehát, hogy nem teljesen világos, hogy azért ebből pontosan mi fog történni. Ugye, azért azt kell tudni, hogy ha viszont ebből valamifajta beruházási kereslet lesz, ugye annak azért jelentős import hányada szokott lenni, akkor ugye azt látjuk, hogy azt az importot viszont egy belföldi forint pénzteremtésből finanszírozzuk, aminek azért lehet forint gyengítő hatása.
Azon gondolkodom, hogy merre menjünk tovább. Merre menjünk tovább? Költségvetés felé menjünk tovább? 2014 a rezsicsökkentés éve lesz, vagy válaszunk valamilyen harmadik irányt? Merre menjünk?
Költségvetés felé nem nagyon menjünk, mert az nem nagyon értek. Azt nem nagyon szoktam, abban nem nagyon szoktam elmélyülni. Azt el meghallgattam, hogy a tudós és szakértő kollégáim mit mondanak. Ebből a szempontból viszont...
Akkor maradjunk a bankoknál.
Aha.
Mi a helyzet a bankokkal? Ugye Patai Mihály tudomásul vette, hogy a tranzakciós illetéket azon a mértékben, ahogy egyébként szerinte jogos lett volna, nem háríthatja át. Ez kicsit demagóg volt, vagy ha tetszik, nem kicsit, mert valószínűleg ahhoz nem kellett nagyon sok visszajelzés, majd valami iszonytató mennyiségű fiókot bezárt, azt se tudtam, hogy a CIB-nek ennyi fiókja van Budapesten.
Az Unicredit.
Elnézést, csak az Unicredit, bocsánat.
Igen. Ja, nem tudom, hogy ennek a döntés mögött mi áll, de azért azt látjuk, hogy a pénzintézeti szektornak az expanziós időszak az egy időre lezárult.
Azt látjuk egyébként, hogy ami a veszélyforrása volt korábban, még egyszer és a Unicredit-től, hogy a nagyobb cégek a bankválasztásukban külföldre mennek, mert hogy akkor a tranzakciós illeték ezen mértéke őket nem illeti, hogy ez egyébként bejött-e vagy sem. Lehet erről bármit tudni, Péter?
Hát én tudok olyanról, olyan vállalati példáról, ahol ez megtörtént.
De mondjuk ez statisztikailag számít-e, vagy ezt nem lehet tudni?
Hát egy biztos, hogy a tranzakciós illetékből az év első fél évében jóval kevesebb pénz jött be, mint amennyit egyébként kalkuláltak, és ha jól tudom, ez a kalkuláció nem csak a NGM-ben történt valami euróasztal mellett, hanem ez... ugye maguk a pénzintézetek is kalkulálták, hogy milyen tranzakciós teher éri őket, és annál végül is sokkal kisebb lett az a készpénzforgalom, vagy az a pénzforgalom, amire a tranzakciós illeték rávetült. Tehát a tranzakciós illeték befizetések elmaradása mögött tudomásom szerint részben az áll, hogy azok a tranzakciók, amik korábban voltak, azok már nincsenek, vagy nem olyan mértékben vannak.
Amiből nem tudhatjuk azt, hogy azok nincsenek, vagy nem itt bonyolódnak?
Most nyilvánvalóan igen, tehát hogy nem így bonyolódnak.
Hogy ilyen számban egyébként nem csökkenhetnek a tranzakciók?
Hát igen, igen, tehát ilyen mértékű eltérésnek nem kell, nem lenne szabad lennie. Tehát hogy ez úgy tűnik, hogy erre megtörtént a vállalati szektorban az alkalmazkodás ott, ahol erre volt lehetőség és volt igény.
De most a takarékszövetkezeteknél is csönd van, a bankoknál is csönd van, a bankokról most már jóformán csak akkor van szó, hogyha nem adom a házam, megy el demonstrálni, vagy amikor a devizadósok helyzetéről van szó, mint hogyha más vonatkozásban nem is lehetne egyébként a bankokat megemlíteni.
De, mert most van ez a versenyhivatali vizsgálat, ami ugye azt mondja, hogy a végtörlesztéskor a bankok mesterségesen egyrészt akadályozták a végtörlesztést, meg hát ugye összejátszott.
Jó, hát ez ugyanaz a vonal, mint amiről beszélek, csak egy másik ága.
Hát
nem. De ez se a klasszikus banki tevékenységhez tartozó.
Nem, banki tevékenység, de ez történik a pénzintézeti szektorral. Tehát ugye Ez ugye ez a végtörlet is.
De arról van szó, hogy kartelbe tömörültek, vagy?
Hát igen, ez a vád, hogy kartelbe tömörültek, és akadályozták az egész folyamatot, illetve még árazási döntéseket is hoztak kartelizálva.
És milyen új novumot sikerült ez ügyben találni Nyakó István után szabadon?
Szerintem semmit. Igazából. Ugye, azért azt kell tudni erről az egész végtörlesztéses periódusról, hogy ugye a pénzintézeteknek volt egy operációjuk, amelyik ezt a fajta jelzáloghitel ügyeket intézte, és ennek volt egy megfelelő kapacitása, és ugye ennek a szokásos üzemeletnek a többszöröse érte el nagyon rövid idő alatt, ugye két és fél hónapon keresztül a bankokat, és egyszerűen az áteresztő képességük sokkal kisebb volt, úgyis, hogy megszakadtak ahhoz képest, hogy milyen sok igény érkezett. Tehát, hogy biztos, hogy rettenetesen sok fennakadás volt, tehát mondjuk, ha egy banki operáció mondjuk tud kezelni heti 40 jelzálog igényt, és ehhez képest napi 200-al szembesül, mert mondjuk ilyen arányokat tudunk mondani, akkor nem lezökkenem.
Tételezzük fel, hogy van egy hozzám közel álló valaki, akinek devizeadóssága van, bankba megy, nem megy bankba, minden esetre ott van ez a november 1-i határidő, ami most már kerek egy hónapra van tőlünk. Nagyjából lehet azt sejteni, vagy mit sejtsen egy konkrét devizahiteles, akinek az életében azért bele kell képzelnie magát az orvosnak, tehát ugyanúgy, ahogy orvos, akkor egy jó orvos mindig beleképzeli magát a beteg és a hozzátartozó, de különösen a beteg életébe. Hozzátartozóként általában csak akkor gondolkodik, ha az illető meghal, ez a legrosszabb eset. Szóval, hogy lehet azt nagyjából sejteni, hogy mégis mit fog hozni a jövő, mert az én ismerősöm például állandóan halogatja a saját pénzügyi manővereit, mert ha nem is csodára vár, abban reménykedik, hogy ha már eddig kivárt, akkor most már nem rontaná le az esélyeit azzal, hogy hamarabb dönt valami mellett, holott ki tudja, a holnap nem hoz egy még jobbat.
Teljesen igaza van egyébként, hogy ha most tényleg valami történik, már pedig a választások előtt valószínűleg valami történik, ki tudja, milyen ki ebből. Most ugye erről két héttel ezelőtt beszéltünk, hogy valószínűleg maga a döntéshozó se tudja, hogy pontosan mit akar, csak mivel fölmentek az emberek a cínege útra.
Alapvetően egy dologgal kell nekem nap mint nap szembenéznem, és ez egy nagyon kemény küzdelem, de ezt nekem meg kell tennem, egyébként nem mehetek fel az árboc kosárba. Nekem akkor is tudnom kell, hogy mi történik a fedélzeten, ha egyébként én nem a fedélzeten élek. Tehát amikor a Nem adom a házam mozgalommal beszélgetek, akkor én ugyan fölöttük vagyok a szó földrajzi értelmében, de tisztában kell lennem a gondjaikkal, és nem viselkedhetek velük úgy, mint egy egyébként büdös és távolságtartó ember, mármint, hogy ők büdösek, és ezért távolságot tartok tőlük, mondván, hogy az ő gondjaik nem az én gondom.
Igen.
Hát ez csak arra való utalás volt, hogy két héten ezelőtt volt erről szó, valószínűleg nap mint nap lehetne erről beszélgetni.
Igen.
Szóval, mi várható? Sejthető-e?
Nem tudom, mi várható.
Akkor aki vár, az valójában mire vár? Beleértve, hogy az ember mindig arra vár, hogy valami jobb jön.
Hogy arra vár, hogy azért várhat nyugodtan, hogy ugye maga a végtörlesztés az egy olyan precedens, hogy gyakorlatilag bármi megtörténhet. És hogyha most tényleg van még neki egy-két hónapja, és egyébként kibírja a mostani helyzetet még egy kis ideig, akkor várjon, mert ki tudja, hogy ebből milyen ki. Mint mondtam, a döntéshozó nem tudja, hogy mit akar, csak jött egy hirtelen
impulzus,
ugye a nyári események kapcsán, és akkor eldönt, hogy akkor ezt egyszer is mindenkorra le kell rendezni, de kiderült, hogy az endőzünk az valószínű maga alá temetni azt is, aki ezt eldöntötte, és akkor most megy egyfajta...
Türelmetlen vagyok szokásomhoz híven, amikor a kíváncsiságomnak szeretnék valami anyagot találni, és az igényet a világán senki nem mond semmit?
Lehet türelmetlen ebből a szempontból, mert ugye határozott kommunikáció történt, hogy már pedig ez meg lesz oldva, és ugye közeleg az a határidő, amit jelölt magának a politika, hogy ebben akkor, ha nem a bankok, akkor ő maga döntést hoz. Ehhez képest semmit nem tudunk az ügyről, sem tudunk, hogy igazából mi a tárgyalási alap, tehát hogy min alkudoznak, hol áll a két fél, és mi az a két végpont, aminek ehhez képest valami középutas megoldást fogunk találni. Fogalmunk sincs.
Örüljünk-e annak, hogy utoljára a 16. században került annyiba a gáz és a villany, mint most?
Hogy még egyszer elnézést?
Örüljünk-e annak, hogy utoljára a 16. században volt annyi a gáz és az áram, mint most?
Ugye ezzel a közműdíj dologgal is, ugye az, ugye nekem önmagában nem tudom, hogy a villamos...
Mit jelent az, hogy 2014 a rezsiharc éve lesz, mert én ezt nem értem?
2014, az kérlek szépen az a választások éve.
De a rezsiharc éve lesz, hogy kivel lesz a harc?
Valószínű a gonosz multinacionális vállalatokkal, akik a szittyelemzett gerincét akarják megroppantani azáltal, hogy...
Jó, de ugye ez egyfolytában arról szól, amiről én már hallottam kitételeket, de nagyon kevés konkrétummal, hogy az állam üzletel, az üzleti szféra politizál. Bár ez lehet, hogy korábban is így volt, de most ugye egyre több pletyka van erről, miközben erről azért nagyon hallgatnak a felek. Mármint akkor, amikor átlépik ezt a térfelet.
Hát azt, tehát ami történik, az mind ugyanabban az irányba megy, tehát egyre nagyobb állami szerepvállalás a társadalom életében, a gazdaság életében. Nyilvánvalóan ezek a hálózatos, természetes monopóliumok az első front, ahova be lehet lépni. Ugye már csak azért is, mert mindenhol egyébként nagyon komoly állami szabályozás alatt.
Jó, de most akkor tegyél már distinkciót, mert nem nagyon értem, hogy amit Angliában ígér az ottani baloldal, az mennyiben különbözik az ittenitől?
Nem igazán tudom, hogy ott pontosan mi történik.
Akkor ne, de akkor lépjünk viszont egyel kijebb. Azt kérdezem tőlem, mert az országhatáron kívül, mintha befejeztük volna belülit, csak annyi minden van. Mi a helyzet most Ciprussal és Görögországgal? Azok ilyen ciklikusan jönnek elő, vagy hogy van ez? Spanyolországról is régen hallottunk, pedig az elmúlt időben olvastam róla valamit. Portugália, Olaszország a maga permanens kormányválságával. Hogy van a világ?
Visszatértek a 80-as évek ebből a szempontból. Tehát ami ezt az európai történetet illeti, ugye Spanyolországgal alapvetően az, ugye egyébként van egy általános ilyen tűzszünet, vagy ilyen stand-by-ra került ez az európai adósságválság, leginkább a tavalyi európai...
És az adósság ehhez alkalmazkodik?
Nem, tehát maga az a stressz hangulat, ami a piacon van, leginkább azért, mert mindenki azt gondolja, hogyha egy ország bajba kerül...
Jó, de hogyan tud a stressz hangulat függetlenedni a stressztől?
Úgy, hogyha egy ország bajba kerül, mindenki azt gondolja, hogy egy ország bajba kerül, akkor jó fiú lesz, és hogyha jó fiú lesz, akkor az Európai Központi Bank euró pénzteremtéssel...
És jó fiúk? Mindenki jó fiú? Olaszország, Görögország, Portugália, Ciprus...
Ugye ez egy érdekes ilyen játékelméleti helyzet, ami most van, mert ha azt lehet tudni, hogy ha stressz alá kerülnének, jó fiúk lennének, ezért nem kerülnek stressz alá, mindenki megveszi a kötvényüket, legalábbis a rövid lejáratúakat, hiszen tudja, hogy ha véletlenül baj lenne, akkor úgy...
Jó, de figyelj Péter, álltak, addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik, ez egy olyan korsó, ami úgy jár a kútra, sose törik el?
Igen, ez pontosan úgy van, hogy addig jár a korsó, amíg el nem törik, és most kérdés az, ugye ezt nem teszteltük, hogy vajon a helyi politika...
Az... Jó, de ez majd olyan, hogy egyébként lejtjük, de nem nézünk oda, és ha nem nézünk oda, akkor az sem biztos, hogy eltört. Tehát van egy ilyen nagyon diszkrét elfordulás a szituációtól, már amit én érzékelek. Én ugye nem vagyok egy közgazdasági etvasz.
Van egyfajta elfordulás, de ugye ez azt tartozik, hogy ugye a tőkepiacok, ami nagyon-nagyon sok atomizált szereplőnek a viselkedése eredményeként alakul, tehát nem az van, hogy eldönti a nem tudom milyen csoport valamelyik szállodában szivat szívva, hogy melyik devizát fogja volna bedönteni.
De hogy nem úgy van.
Tehát tényleg ezres, milliós nagyságrendű döntéshozóhoz döntést, és ebben van egy ilyen együttmozgás, mint ahogy látod, hogy a nem tudom, a muslicák vagy a madarak, hát egy biológus jobban tudná, hogyan mozognak együtt, ugyanezt a fajta közös mozgást, vagy a halrajok az óceánban, tehát hogy ugyanezt a fajta közös mozgást látjuk ezeken a szereplőkön. És ugye a rendszernek a mozgása és a rendszernek a stabilitása az tényleg azon múlik, hogyha megfelelő mennyiségű egyet kezd el egy irányba menni, akkor több is utána megy. És most az egyedek abban az irányban mennek, hogy nagyjából az uralkodó nézet az, hogy ha gáz lenne, akkor az LKB úgy is tudná kezelni.
Azt kérdezi tőlem egy gazdasági szereplő, szia János, esetleg rákérdeznél Duralellinél az amerikai kormány fizetésképzelőségére. Mit hoz, mit visz el? Szeptember 30-a hétfő, 21:01. Nem túl nagy meglepetésre elutasította a szenátus a republikánusok költségvetési törvényjavaslatát a kongresszusnak. Magyar idő szerint reggel 6-ig megoldást kell találni a helyzetre. Melyik reggel 6-ig?
Ma reggel 6-ig, mert most ugye...
De figyelj, most 8:56 van. Mi a helyzet?
Ez ahhoz képest egyébként, hogy egyfőle mennyire félt mindenki, Isten igazából azt kell mondjam, hogy többé-kevésbé béke van.
De mi történt reggel 6-ig?
Hát amennyire olvastam a híreket, gyakorlatilag semmi.
De akkor ez most ugyanaz a korsó, mint amiről az előbb beszéltünk, csak egy másik út?
Amiről előbb beszéltünk, illetve az, hogy maga a történet az a jelenlegi stádiumában nem annyira súlyos, mint ahogy egyébként nagyon sokan gondolt.
Jó, de egyfolytában arról beszéltek, hogy Jézus Mária, Úristen, mi lesz itt?
Jó, hát ez ilyen elő szokott fordulni. Hát ugye a...
Két mondatban egy olyan hülyének, mint én felfedett, hogy ez a történet miről szól?
Ugye ez alapvetően arról szól, hogy van egy nominális adósságplafon az USA-ban, amit nem lehet átlépni, elvileg, ők mindig is átlépték, mert ezt utána a kongresszus mindig átírja ezt a szabályt, hogy éppen hány dollárra mennyi lehet az adósságnak a mértéke, és ugye amikor eljut az amerikai államadósság nominálisan ez a szinthez, ez ugye ez ott tartozik, hogy egyre nagyobb és nagyobb gazdasági kibocsátás mellett jut el, tehát a GDP arányos adósság az nem feltétlenül nő ilyen sebessége, mint ahogy a nominális adósságplafon, de ha eljut ide, akkor ugye a kongresszusnak kell ebben döntést hoznia és elfogadnia az újabb.
Mert ha nem hozza le ezt a döntést, akkor ez meg az az intézmény bezár. Most nem hoztak ilyen döntést, és mégsem zárt be semmi? Az én Amerikában lévő osztálytársnőm elmehet a Yosemite Parkba, mert hogy nem zárják be, mert arról volt szó, hogy egy fillért nem kapnak, és ezért a barna medvéket senki nem láthassa?
De valószínű, ezek fognak bezárni. Ez ugye most 700 meg 800 emberről olvastam, akinek így a más ma nem kell bemennie dolgoznia, vagy nem úgy. Hát akkor takarékrángra kerülnek ezek.
De most tényleg 7-800 ezer ember effektíven nem megy dolgozni?
Hát egészen pontosan...
Most ki lesz írva a parkra, hogy a kongresszus döntéseig zárva?
Valami olyasmi.
De erről hogyan szereznek tudomást az emberek, hiszen még ezt a döntést nem is úgy hozták meg, hogy még be se tudtak menni a munkahelyükre. Tehát gondolom, valami 24 óra kell a munkahelyük. A tévében?
Nézték a tévében, hát nyilván ebben kapcsolatban előzetesen kaptak tájékoztatást.
Ami azt jelenti egyébként, hogy ezt a döntést mégiscsak meg kell hozni, mert azért mégiscsak előbb-utóbb a grizzliket látni kell az embereknek?
Igen.
Ennek van határideje, vagy ez bármeddig húzható?
Hát... Tudomásom szerint bármeddig húzható.
Ilyen volt már máskor is, ugye?
Volt, 95-96-ban volt ilyen esemény egyébként.
Most az egész arról szól, hogy az Obama vonuljon vissza az egészségügyi reformmal?
Nyilván ez egy demokraták és republikánusok közötti ketrecharc, ami most úgy tűnik, hogy a zsarolási erő az most a republikánusoknál van.
De az Obama azt mondja, hogy nem.
Meg azt mondja, nem, most ezzel menni fog a Herce út, aztán majd úgy fognak találni valami fajta megoldást, de hogy milyen hosszú ideig tart ez a kiadási fagyi, azt nem lehet tudni.
Akkor létszeres két mondatban foglald össze a kérdésre a választ, hogy mit hoz, mit visz az amerikai kormány fizetésképtelensége?
Ugye a fizetésképtelenség az pertinat azt jelenti, hogy számlákat meg béreket nem fog fizetni.
Na, akkor oda sem nyújtok be számlát.
Hogy lejáró adósságot nem fizet. Ugye az a kettő, az két különböző dolog. Ugye az a fajta csőd, amiről a fizetésképtelenségnél sokszor beszélünk, az ugye az arra vonatkozik, hogy lejáró adósságot nem fizet. Az, hogyha nem fizeti ki a villanyszámlát a Monument Valley-be, akkor az még nem csőd. Egyébként. Vagy nem.
És mit hoz?
Igen, állami csőd. De valószínű parát, meg egy kis idegességet, de mondom, ahhoz képest, hogy tényleg nem történt megállapodás, hát azért az ázsiai piacok nem teljesítenek rosszul, a kockázatos devizák azok nem szálltak el, mint a győzelmi zászló.
És akkor térjünk itt vissza, Mennyiben vethető ez össze, és ha összevethető, akkor mennyire súlyos az, hogy hány milliárdos időzített bombán üldögél Varga Mihály, de leginkább a kormány, mert hogy egyébként egyetemek, főiskolák, kórházak milyen adósságot halmoztak föl az elmúlt hónapok során. Vagy ez is egy olyan dolog, ami rendszeresen összejön, aztán rendszeresen kifizeti az állam, és nem történik semmi, csak a felülírjuk azt a mondást, mely szerint addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
Hát választásokig nyugodtan járhat a kútra. Erről biztos vagyok.
Jövő hét?
Vagyok.
Köszönöm szépen. Duronelli Pétert hallottak.
Itt mindenki megkapja a magáit.
Igen. Igen.
Hello?
Igen.
Vonalba vagyok?
Hogy igen.
Üdvözlöm, tegnap már beszéltünk. Azt is üzenem, hogy csak ezzel az amerikai fizetésképtelenséghez szeretnék mondani valamit. Ez nem olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. Itt rosszul került át a magyar szövegbe. Ez fizetési tilalom. Tehát ezt a tilalmat, ezt nem kell összekavarni itt a devizadósággal, ami...
Nem, az fel sem merült.
Így van, tehát egyszerűen amíg nincs a költségvetés jóváhagyva, addig egy fillért se szabad kifizetni, de ezt ott mindenki tudja, nálunk is van ilyen egyébként, úgyhogy nálunk is van ilyen, hogy átmeneti törvényt kell alkotni, hogyha úgy néz ki, hogy nem hagyják jóvá a költségvetést, úgyhogy ez egy technikai dolog ennek.
Itt maradna velem egy kicsit?
Igen.
Ön névrokon vagy igazi rokon?
Már kivel?
Hát a vezeték nevével.
Ezt nem érte.
Nem azt mondta, hogy Krassú Zsuzsa?
Krassú, nem, R nincs benne.
Érte. És mi a foglalkozása?
Könyvvizsgáló vagyok, és hát államháztartással foglalkozom.
Gondolkodtam a tegnapi telefonja, ugye tegnap beszéltünk Iványi ügyben, jól emlékszem?
Igen, igen, igen.
Nem volt igaza. És este rájöttem napközben, hogy mivel nem volt igaza, és ezt már egyszer meg is fogalmaztam, de a Duronelli adott egy újabb kulcsot, ami az eszemben volt, de nem említettem. Az Iványi féle történet kristály tisztán olyan, mint a végtörlesztés. Amikor a végtörlesztést bevezették, akkor az én egészen hihetetlen hallgatóságom, nem szeretném az intelligencia szintet és a vagyoni helyzetet összefüggésbe hozni, mert az súlyos szegénységi és morális érzéketlenségről tenne tanúbizonyságot, de ugyanakkor van egy olyan helyzet, ahol az ember az anyagi helyzetétől függően szabadabban tud létezni, mint mások, és itt azt fogalmazták meg emberek, hogy ők élni fognak a végtörlesztés lehetőségével, és közben súlyosan szégyellik magukat, mert olyasmit csinálnak, amiről tudják, hogy rosszat okoznak az államnak, rosszat okoznak a devizadósoknak, akik nem tudják ezt megtenni, abból adódóan olyan terhet rónak rájuk, amely gyakorlatilag az ő megmentésükből adódik. És ez tökéletesen ugyanaz, mint az Iványi Gábor féle történet, és ezt én átvittem a 80-as évekbe, abba az időszakba, amikor az emberek úgy éltek együtt a szocialista rendszerrel, most nem kezdenék el kommunistázni, hogy együtt is akartak vele élni, meg nem is. És én azt a szerencsétlen párhuzamot választottam, ami szerintem nem szerencsétlen, hogy ebbe a morális dilemmába sikerült belevinni mindannyiunkat Orbán Viktornak, szerintem szánt szándékkal, ha egyébként előtte nem is gondolta ezt át, mert ebben a helyzetben nem lehet jól dönteni, és ez az ország a szabadság ízét nem ismerve nem tud úgy gondolkodni, hogy az a hatalomnak rossz legyen.
Hát most így nem vagyok biztos, hogy teljesen tudtam mindent követni, de ugye amikor tegnap telefonáltam, én is azzal kezdtem, hogy ez az Iványi Gábor sztori, ez ugyanaz, mint az előző sztori, ami már nem is tudom, hogy miről volt egy ilyen elkezdett, ja igen, a választásokról, és elkezdett ilyen mondatelemzést csinálni, ami nekem nagyon tetszett. Tehát ez, mondanom, hogy ez az az út arra, hogy az üres dumák...
Én ezt értem, csak az az egészben a baj, hogy ez egy olyan hegy, amelynek a tetejét úgy tűnik, hogy soha se fogjuk látni az életünkben. Nem jutunk el, miközben nincs hegy, aminek ne lenne teteje, vagy ne lenne vége.
Hát jó, most maga is, meg én is úgy gondolkodunk, hogy ez még sincs így, különben nem beszélnénk.
Még sincs jól. De maga az élet azt produkálja, hogy mire ön felér a tetőhöz 20 méterre, mire felébred, rájön arra, hogy 300 méterrel arrébb került, és mindig 300 méterrel arrébb került.
Hogy mondjam, éppen ezért kell megtalálni, hogy itt hogy vannak, tehát hogy mi van rosszul, mert csak akkor tudunk változtatni rajta, hogyha ha azt valahogy rájövünk, hogy mi van rosszul.
Hát ebben önnek akkor lenne igaza, hogyha egyébként lenne egy közösségi akarat az ügyben, hogy ezen változtatni kell, de ez a közösségi akarat sincs meg.
Hát igen, de az...
Így individualizálódunk, és miközben azt hirdetik itt szerintem álértelmiségiek, e tekintetben álértelmiségiek, hogy a Fidesz hihetetlen eredménye, hogy a kisközösségek azok ismét hogy felütötték a fejüket, ez úgy hülyeség, ahogy van?
Hát, hogy mondjam, ugye ez egy ilyen nagyon komoly probléma, de itt a mindek, tehát ezek a, tehát ez az Iványi Gábor féle, a választásokkal kapcsolatos probléma, mind az, hogy a törvényeink azok egész egyszerűen úgy összességében betarthatatlanok.
De nem csak arról van szó, hogy betarthatatlanok, hanem azok, akik a törvényeket be akarják tartatni velünk, azok egyébként a hátunk mögött összekacsonytanak. És e tekintetben sincs másképpen, mint korábban volt, mint hogy azt gondolom, hogy mindenhol összekacsintanak, csak van az összekacsintásnak egy optimális és egy nem egy optimális mértéke.
Én nem képzelem, hogy ez így direkt van, hanem ez valahogy így történt. Tehát ez így folyamatosan, mert a törvények ugyanilyen vacakok már 20 év óta. Tehát ezzel nem most kezdte el, a Fidesz elkezdett visszaélni vele, és tulajdonképpen, hát hogy most azért, mert rosszul élték, vagy mert rossz akarat van bennük, én remélem, hogy azért, mert rosszul élték, úgy képzelik, hogy csak akkor az fogja végrehajtani a világ, ami törvényben van.
Nagyon szépen köszönöm.
Jó reggelt kívánok! Szeretném megkérdezni, mi a véleménye arról, hogy tegnap megműtötték a miniszterelnököt, és erről ma adtak híradást.
Semmiről nem tudok. Mi történt?
Hát annyit lehet csak tudni, a Facebook oldalára tett fel egy képet, hogy valamilyen térd műtét valami sportsérülésből adódóan.
De hírekben se szerepelt, az Indexen se olvastam, ami nem azt jelenti, hogy... Tehát ez egy olyan hír, amit ön most itt elmondott, és hogyan került ön a miniszterelnök úrnak a Facebook oldalára?
Én nem kerültem oda, hanem tehát valakitől kaptam én is átküldve.
Nézze, ez a történet szól, nekem elsősorban most nem arról szól, hogy térdműtétje volt a miniszterelnöknek, beleértve, hogy gyógyulást kívánok, hanem az, hogy működik a média. Hogy a Facebook oldalon jelenik meg, és az ennyi idő alatt nem kerül át a híradásba, beleértve, hogy talán az MT-nek erről tudnia kéne. Nézze, egyrészt baromira örülök, hogy ilyen műtétje volt, mert ez azt jelenti, hogy jelentősebb problémája nincs. Ezt ragyogóan meg tudják műteni, és hát egy ideig majd lassabban fog közlekedni. Másfelől pedig én azt gondolom, hogy ha az a kérdés, hogy megengedheti-e magának a miniszterelnök, hogy erről utólag adjon tájékoztatást, szerintem igen.
Köszönöm.
Ez sokkal inkább a tömegtájékoztatásról szól, hogyha a hír igaz, akkor a tömegtájékoztatás megbukott. Nem először és nem utoljára. Hozzátéve, hogy mind a Facebook, mind minden pártnak a saját televíziója, bár az ATV nem tudom kinek a televíziója, hogy ott jelenjenek meg hírek, és a közszolgálat onnan vegye át, az szerintem abszurdum, de ez a közszolgálatnak a szégyene, amit részint következményként kell megélnie, részint pedig nem sikerült elérni az elmúlt években az ellenkezőjét. Igen?
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Az embert a tettei minősítik. Köszönjük szépen!
Kik köszönik szépen?
Csak így tovább!
De kik köszönik szépen? Ki? Tehát ön király többesben beszél?
Igen.
Uh-huh. Akkor... skizofréniája van, és súlyosan beteg, orvoshoz kell fordulnia. De lehet, hogy az embert a tettei minősítik, ez egy ilyen dodonai mondat, ami itt röpül fölöttünk, fogalmam sincs, miről beszél, de legalább rövid volt. Igen.
Jó reggelt kívánok! Az ATV az a hídgyülekezetéjé.
Hát elvileg.
Hát meg gyakorlatilag is ők a fő részvényesek.
Ez
a Rádió, meg a Centrál Színház vezető. Köszönöm, viszont.
Aha. Yeah. Én amikor ott dolgoztam, akkor a papírokat nem néztem, de a szövegből nem ez derült ki egyértelműen. Tök jó, hogy Ösztön ilyen egyértelműen tudja. Igen.
Jó reggelt, szerintem tényleg a gyülekezet dominál. Most a kirúgott híradós helyett is az a Gyülis Pofa van, aki ír.
Gyülis Pofa, így nem beszélünk. Én pedig pártokról beszéltem. Párt szempontból mondtam, hogy nem tudom, hogy ki a hídgyülekezet. Ha egyébként maga a hídgyülekezet a fő részvényes, e tekintetben nem nyitottam volna vitát. Tessék? Partizán? Partizán.
Öreget, ezt a Orbán Viktor osztotta meg a Facebook oldalán 54 perc, John Defort címen.
Oké. Okay.
Köszönöm.
Gyógyulást. Hallják, ő lép fel ma a kongresszusi központban. Én vagyok. mégis egy kicsit később beszéljünk, mert azt hittem, hogy ennél rövidebb dologról van szó. Köszönöm szépen. Még már 10 óra után. Köszönöm. Bele Papcsák Ferenc történetébe talán 48 órát élt. Hogy egyszer még visszajön? Csak hogy mi mennyi ideig téma? Most nem a valóság alapjáról beszéltem. Megszoktam önöktől kérdezni, hogy kire szavaznának, és minden nap elhatározom, hogy megkérdezem önöktől, és minden nap rájövök arra, hogy nem vagyok rá kíváncsi. Elzenélgetek magamnak, én tudom, hogy nekem mi dolgom van. Nem telefonálnak. Megműtötték Orbán Viktor lábát, mindjárt megnézzük, hogy mikor jön a hír itt az Indexen. Tegnap elhasználtam a keretemet, úgyhogy most lassabb az internet. Hát akkor az már réges-régben van az internet, az MT-n legalábbis. Akkor visszavonom, amit előtte mondtam, mert akkor nem 4 perc. Egy budapesti kórházban. Vajon a sportkórházban volt, vagy az Uzsokiban a Hangodinál? Valószínűleg egy napos műtét volt. Ki volt? Ja, hát akkor biztos VIP-ban volt. Az Uzsokiban is van VIP. A Hangodinál volt, a Berkesnél volt, a World Trade Centerben, vagy a sportkórházban. Ki tudja?
Sanka! Thank you!
Hát nem tudnak maguk semmit. Ez a nő, akit megfojtottak soroksára, miközben futott, ez valami rémisztő történet. Igen.
Jó reggelt, sportkórház. A Facebookon közétett képárnáján ott van a sportkórház felé.
Nagyon szépen köszönöm. És akkor a Berkes és a Béres nem ugyanaz, mert a Béres a Völtérd, és a Berkes pedig... Bár a Berkes is lehetne a Völtérd, de... Bár a Berkes nem valószínűleg, hogy a sportkórházban operálna. Well, I'm sick and I'm all done in. I'm standing in the rain. Azt írják, hogy Navras is miatt lehet szabadlábon pásztor a... az egykori válogatott kézilabdás. I'm so damn alone. Békemenet indul. Szerintem a békemenet akkor is indul, amikor nem indul. 10-es skálán 1-es. 2026-ban befejezzük a Sagrada Familiát, hát azt megnézném. És nem azért, hogy akkor élek-e még egyáltalán, de a Sagrada Familia az egyiptomi piramisokkal egyenrangú építmény. Vagy még annál is különb. Mayday, mayday. BMX-es történet ott a Népligetben, az se egy 12 egy tucat történet. Igen.
A Famíliáról van egy kis filmecske az interneten, hogy egy gyorsított, elképzelt építkezés háromszor akkora lesz, mint most. Borzasztó.
Háromszor akkor? Ez már nem biztos, hogy jó lesz. Nincs se kicsi. I'm so damn lonely. Think I'm gonna die. Akkor születésnap. Csütörtökön mindenféle kötelezettségek, pénteken korábban felvett riportok, mint nyáron. Egy hét múlva 8-án pedig este 8:49 tájéken már én is ott leszek a City Centerben, a Kejfej Jancsi 13. születésnapja, ami valójában tehát holnap lesz, úgyhogy azt tudom, hogy holnap lesz-e bármi. Ünnepeltetni nem fogom magam, de olyan leszek, mint a Turicskó, ki tudja, hogy 14 éves koromban hol leszek, mint műsor. Gyűjt az ellenzék, akkor kérek valami állást. Ez az év nagyon igénybe vett, és nincs még vége. Slow gin, wash away the pain inside. Well, I'm sick and I'm on the... Lehet, hogy még van két felvétel ezen, azért itt maradok, mert ami ilyenkor már kicsit olyan döblött víz van. In a feel like I'm gone. I'm so damn alone. Ain't even high. I'm so damn akarnak beszélni? Megnézem még mennyi van ebből a lemezből, bár lassan híreket kell mondani. A kettes CD-ben van több zene. Az operában volt a Bonamassa. Bécsben. Kicsit sajnálom, hogy nem megyek. Még egy szem. Majd nem tart sokáig a műsor.
Most olvasom itt, hogy Dániel Péter ellen elfogató parancsolatot adtak ki, mert nem jelent meg a bíróságon a Wittner Mari féle ügyben.
Állítólag Izraelben van, de én nem tudok részleteket. Valaki már ez ügyben telefonált, az én inger küszöbömet ez a történet nem keltette föl, vagy nem lépte át.
Nem lépte?
Nem.
Hát nekem átlépte, mert hát egy ügyvédnek mégiscsak tudnia kellene, hogy illendő volna meg.
Hát igen, és hogyha nem él itthon, nem tudom, tehát legutóbb arról volt, hogy Izraelbe költözött. Hát de csak hányszor nem mennek el tárgyalásra?
Hát biztos van ilyen, és én nem merném megtenni, hogy nem mennék el adatfúzom, ha valami ügyem lenne. Csak Vitmer Mária, mint ember, nekem nagyon kedves, és olyan döbbenten olvastam ezt az egész történetet.
Ezt teljesen megértem. A személyes érintettség az mindig a történeteket átalakítja.
Ez így.
Köszönöm szépen.
Statisztikailag bizonyosan van ember, aki a belvárosban unatkozik. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja.
Világnapok Ferencvárosban, idősek és a zene világnapja. A zene világnapjához és az idősek világnapjához kapcsolódó rendezvény sorozatnak ad helyt Ferencváros. Nézzük a mai programokat. Ma, október 1-én, kedden, reggel 10-től, ami 23 percre van tőlünk, egészen délelőtt 1-ig egészségnap lesz. Ingyenes egészségügyi szűrések, testanalízis, csontsűrűség, vérnyomás és koleszterin, valamint vércukormérés, orvosi előadások, személyes konzultáció, kardiológus, urológus, gastroenterológus és gyógytornász áll majd rendelkezésükre. Helyszín a Közösségi Ház, 9. kerület, ezt későbbiekben nem mondom, hol lenne máshol, mint a 9. kerületben, Toronyház utca 3/B. Egykor. Az idősek és a zene világnapja alkalmából ünnepi köszöntőt mond dr. Bácskai János polgármester. A zene és az idősek világnapján a generációk közötti összekötő híd a zene. Idősek és fiatalok közös éneke rövid műsora a Bakács téren fellépnek a kerület iskolái és kórusai, helyszín természetesen a Bakács tér. Délután 6 órakor ma az amerikai trió Artica zenekar koncertje, Haydn Eve, az kedvenc zeneszerzőm, és Schubert műveiből. Helyszín a Páva utcai zeneház, Páva utca 10-12.
A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta.
Hozok holnapra ívt, ha így kell ejteni, remélem így. Ez a műsor addig tart, amíg önök telefonálnak, de minimum 6 percig. Ha nem telefonálnak, nem tovább. 6 perc múlva 9 óra 45 lesz, magyarul 3:10. Tegnap egy abszolút hétköznapom volt, egy szürke és semmilyen, amilyen napokat ki nem állhatok, de amilyen napok kellenek, hogy legyenek. Azt a feldobottságot és azt a fajta érzést, amit egy ilyen Kejfej Jancsi tud okozni 7 és 10 között, azt napközben nagyon nehéz felidézni. És ez nem más emberek kritikája. Talán az írás. Öt perc múlva lesz 3:10, elérhetőségem 353-94-51, de már nem sokáig. Így már tízéig tart ki, 3:10-ig teljesen. A nap 24 órájában csodára várok, talán álmomban is, bár akkor azt öntudatlanul teszem. Holnap születésnap, csütörtökön, hétköznap, pénteken távol lét, de lesz műsor. mához egy hétre, este 8 óra tájékán találkozunk a City Centerben, már az, akik szükségesnek tartják eljönni egy ilyen születésnapi rendezvényre. A mai műsor akár csak a jövő heti születésnap, kísérleti születésnap és műsor lesz, egyben utolsó adás. Az utolsó születésnap, ez ígyben nem teszem le a voksomat, sosem mondd azt, hogy soha. Ha hívnak, felveszem, ha nem hívnak, dörö.fialajanos@gmail.com.
Jerry O'Connor on the fiddle, the banjo and the mandolin. Arlen Shirebaum on piano, accordion, harmonium and general pandemonium.
353-94-51 másodszor.
Mats Besser on the nickel harpa and the mandola from Stockholm, Sweden. Lenny Castro on the percussion, ladies and gentlemen. My name is Joe Bonamassa. Thank you very much, Vienna. Good night, everybody.
Igen.
Olcsó János.
Ezért telefonált?
Ezért, igen.
Minek?
150 000 forintért eladja magát.
150 000 forintért? Kinek adom el magam 150 000 forintért?
Aki éppen hatalmam van.
150 000? Nem. Adtam én el magamat 500 000-ért is. Na ilyen könnyen nem szabadul.
Halló, tessék.
Ha én oda mennék önhöz, magánemberként bemennék a lakásába, és egy ilyen böködő eszközzel böködném a mellkasát egy ilyen telefon után, akkor nagyon meglepődne?
Hát, magán nem.
De hogy merészel maga betörni az én éteri privát szférámba ezzel a büdösséggel, ami magából árad?
Ez nem éteri privát szféra, ez egy nyilvános rádióadó.
Egészen addig, amíg olyan mondandóval nem jut el a fülemig, mint most?
Miért? Ez milyen mondandó volt?
Hát ezt maga jobban tudja, mint én. Hol van arra bizonyíték, hogy én bárkinek is eladtam magam a 150 000 forintért?
Ezt e-mailbe kaptam meg.
De mi az e-mail tartalma?
hogy 150 000 forintért kötött szerződést alakítom.
De ebben mi a titok? Én senkivel nem kötöttem egyébként. A Ferencvárosi Önkormányzattal való szerződésem az eddig is publikus volt, más szerződés az elmúlt időben én nem kötöttem senkivel.
Na, hát ezt mondom.
De ez, könyörgöm, hol adtam el én a lelkemet? Bácskai Jánossal való együttműködés, az hol a lélek egyadásával azonos fogalom?
Hát ugyanígy eladta magát a kommunistáknak.
Elnézést, ebből a szempontból Bácskai János kit képvisel?
Hát én nem tudom, hogy tud magával beszélgetni, ezt komolyan mondom.
De ha a kommunistáknak eladtam, akkor Bácskai János kicsoda? Ő meg a kapitalizmus?
Ne, a Bácskai Jánoson csodálkozom, hogy tud magával beszélni, meg a napfasisztiboron is egy ilyen kulturálatlan rádióhoz nem értő.
De Nyuszi-Muszi maga is engem hallgat valamiért.
Hát én azért, hogy...
De ezt mindig elmondja, süket dum, ez a van a zsidó barátaim is.
Szidják magát, azt meg...
De senki se szid engem.
Hát nem, hát, mert nem akarja meghallani.
De senki nem szid. De gondolj el, tudja, hogy hány műsor örülne annak, hogyha 150 ezer forintos szerződést kötnének vele? Ebben a mai világban? Maga is örülne, Nyuszika.
Én 150 ezer forintnak, hát én 150 ezer forintnak örülnék valóban, de azért nem adnám el a lelkemet.
Ha van arra egyetlen egy bizonyítéka, hogy én eladtam, de maga talán egy olyan valaki, akivel nem először beszélgetek, úgyhogy csak azért beszélgetek itt magával, hogy még egy kicsit magát egy ilyen fenőkőként használom, amint élezem az elmémet. Aztán eldobom. Szóval mondaná egy konkrét bizonyítékot arra, ahol én eladtam a lelkem? Egyet mondjam.
Hát mondom. Például a Ferencvárosi Önkormányzat.
De mondjon azon belül egy példát. Az, hogy én szerződést kötöttem valakivel, az még nem a lélek eladása.
Hát állandóan szidja a Fidesz. Miért nem kérdezi meg a Bácskai Jánost ezekről a dolgokról?
Azért, mert egyebek között talán ön és az önhöz hasonlók, de leginkább ön feljelentett nála, hogy ne állampénzből költsenek, már pedig az önkormányzati pénzt nem használom az országos politikára.
Na de hát ez az államnak a pénze, mint az egész ország.
De az önkormányzat, ha az önkormányzat ügyeiben eljárok, annak érdekében, hogy mindenki tudja adott esetben, hogy az idősek vagy a zenevilág napján mi történik, annak már nincs köze a Fideszhez.
Hát, de miért nem kérdezi meg a Bácskai Jánost?
Miről?
Hát amiket a Fidesz állandó morgó.
Azért, mert ön feljelentett korábban nála az ügyben, hogy állampénzen miért beszélek olyan dolgokról, miért szidom a Fideszt. Én Bácskai Jánosban Ferencváros polgármesterét és nem a Fidesz tisztelem. Hát, úgy, ahogy önben például senkit se tisztelek.
De tegnap keresett például egy önkormányzati képviselőt, vagy polgármestert, vagy... Nem tudom, én országgyűlési képviselőt, aki választott volna valamilyen marhaságára, hát én nem...
Azt se tudja, miről van szó, senkit nem kerestem.
Hát, mert annyira jelentéktelen témákkal foglalkozik, ez azért van, hogy az ember hallgatja, és utána kimegy.
Így van, itt van például a Magyar Televízió egyes csatornájának az intendáns, aki azért telefonált be, mert a hétvégén a közszolgálatban egy 48 órás műsorfolyam volt, és azzal kapcsolatban elmondta a vélemény, csupa lényegtelen dolog.
Hát most ez kivételes.
Hát kivételes. Hát.
De
tényleg, hát nem szállna le erről a kivételről?
Valami komolyabb rádióba vagy televízióba.
Engem nem visel el más komoly televízió és rádió.
Vajon milyen?
Talán a szabadszájúságom miatt, talán a szabadságom miatt, amivel a szabad lelkemet nem lehet egy kalickába zárni.
Nem ez miatt augusztustalan?
Nem ez miatt, nem emiatt.
Hogy?
Beszéljen rendesen magyarul, ha-ho.
Hát aztán magát, aztán...
De nem ez miatt. Nyuszi.
Tanítson.
A kapával vigyázzon.
Senki. Maga ne tanítson senkit a magyar nyelvre. De azt szeretném kérdezni, hogy ha ez miféle riporteri vagy műsorvezetői magatartás, hogy leteszi a telefont, és utána szidja a hallgatót. Ez hol tanulta?
Senkitől.
De hát ez milyen magatartás az? Hát miért nem hagyja, hogy elmondja a véleményét? Az, akit lehülyéz rendszeresen.
Senki se hülyézek le.
A remegő hangú hölgy kivételével. Lehet, hogy
ha ön annyit tett volna ennek a rádiónak a fennmaradása érdekében, mint az a remegő hangú hölgy, magával is elbeszélgetett.
Fiala úr, nagyon szeretem magát.
Itt most hagyja abban Nagyperge Klárának a tiszteletét, elvárom magától, és hogyha nem, akkor virtuális pofontként lerakom. Most kérjen elnézést Nagyperge Klárától.
Én meg elvárom.
Viszont hallásra. Tessék.
Halló.
Tessék.
Jó reggelt kívánok. Nagyon-nagyon övön alul és nagyon aljas megjegyzés volt az úrtól, ha annak lehet nevezni. Nagy Perge Klárával kapcsolatban teljesen fel vagyok háborodva. Nagyon aljas volt. Úgyhogy kérhetett volna simán elnézést, és szégyelheti magát. Úgyhogy ne haragudjon. Köszönöm szépen.
Ki gondolja még úgy, hogy elnézést kérhetne? Nagy Perge Klárától is, akkor rólam szó sincs. Igen.
Jó reggelt kívánok! Ez az ember egy szahar senki, aki még Nagy Perge Klárát is megmeri bántani, szégyelje magát.
Van-e még más? Nem azért, mert ha sokan lesznek, akkor az illető meggondolja magát, hanem én fogom azt érezni, hogy sokan vagyok, sokan egyedül. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, Janika! Hát szégyelje maga is magát!
Kus nénit hallottak. Mert összenő, ami összetartozik. Senki többet? Drága bogaraim, nem a méret a lényeg, de azért mutathatnának ennél nagyobb aktivitást ebben a pillanatban, ha nem is miattam, de Nagy Perge Klára miatt egy tízes skálán tízesre. Halló?
Halló.
Jó reggelt.
Sokan, de nem egyedül.
Kus néni az anyu.
Kus néni, épp úgy Kus néni, mint Bölömbika, Bölömbika, ezt sajnos tudomásul kell venni. Igen.
Halló, ki az a Nagy Perge Klára?
Sok-sok művészetek palotájában mobiltelefonját bekapcsolva hagyó ember. Nem az a baj egyébként, hogy bekapcsolva hagyják, hanem hogyha felhívják őket, akkor beszélnek is vele. Tudja mit, Nagy Perge, elégedjen meg azzal, amilyen terjedelemben és ahogy én kiállok ön mellett, mert ahogy a hallgatótársai viselkednek, az egy köpedelem. Itt most égnie kéne a telefonnak. Beleértve, hogy aki nem tudja, hogy ki Nagy Perge Klára, az meg ilyenkor ne telefonáljon. Önök most egy olyan asszonyt, egy olyan embert hagynak szaharban, aki egy tízes skálán egyesre se érdemli meg, és olyan érzéketlenségről tesznek tanúbizonyságot, hogy a szó virtuális értelmében, akik hallgatják a telefont és tudják, hogy kiről van szó, egyenként pofoznám őket föl. Még van 155 másodperc. Tessék.
Tiszteletem, Gorzsanyja. Én személyesen, hogy van szerencsém ismerni a Felge Klárát, és igen, igen, remek embernek tartom. Nagyon szomorú, hogy ilyen mocskos szájú ember a nevét egyáltalán a szájára meri venni.
A nevét nem vette a szájára, mert neki csak egy mekegő kecske. A Goldberger meg én ismerjük, és akik csak hallották, azok...
Jó reggelt kívánok! Maszerge Klára nekem is személyes ismerősöm szerencsére, és egy végtelen tisztelet személytől az.
Gondoljon abba bele, ebben a műsorban hány ember hallott, akinek nincs nem személyes ismerettsége, és nincs vér a pucájában, ami nem tudom micsoda, hogy most felhívjon, és azt mondja, hogy kikéri magának. Ez nem a Fidesz, ez nem az MSZP. Ez az az emberi méltóság, amelyhez ezek szerint a mostani hallgatóim ki tudja miért nem érnek föl. Őszintén sajnálom.
Én is.
Tessék.
Halló? Meséljen már valamit erről az asszonyról, mert nem tudjuk, hogy mi ez a nagy csoda.
Ennek a szája ízét vigyék magukkal. Megérdemlik. Viszont hallásra.
Itt mindenki megkapja a magáit.